Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nem engedünk a 48-ból, mondhatná a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vezérkara, amely kitalálta ezt a 48 válogatottat felvonultató világifjúsági találkozót, amelyet 23. foci VB-nek hív. Viszont a 48 csapatos mezőny a kiírás értelmében előbb 32-essé válik, majd onnantól folyamatosan feleződik a mezőny. A következő 2 órában a csoportkör második fordulóját elevenítjük fel, amely során már néhány válogatott biztosította a helyét a legjobb 32 között. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 2026. június 11-én csütörtökön kezdődött a 23. foci világbajnokság. Az első és a második napon 2-2 meccs volt, aztán a harmadikon 4, ezt követően beállt a csoportkörös rendszer, ABC rendben mutatkoztak be a csoportok, E-től L-ig minden nap 2, vagyis 4-4 meccs volt, a 4., az 5., a 6. és a 7. napon. Utóbbin, június 17-én szerdán ért véget az első forduló, és a 8. napon, június 18-án egy csütörtöki napon kezdődött a második forduló, amely során már lettek továbbjutó és kieső csapatok is. Rögtön a második forduló első napján biztosította a helyét a legjobb 32 között az egyik társ házigazda, és a másik is nagyot lépett ebben az irányban.
Mexikó már is tovább jutott, a másik házigazda történelmi sikert ért el, Svájc pedig bő 20 perc alatt 4-et vágott. Ez történt tegnap este és múlt éjjel a futball VB-n. A labdarúgó világbajnokság 8. játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. Az A csoportban Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a mundiált, egymás ellen már a továbbjutás volt a tét. Az egyaránt vereséggel nyitó válogatottak csatáját Atlantában rendezték, Csehország ellenfele Dél-Afrika volt. A B-jelű négyesben a hazai pályán játszó kanadai válogatott Katar legjobbjai ellen igyekezett megszerezni története első sikerét a világbajnokságokon. A kvartett másik összecsapásán európai belharc bontakozott ki. Az első körben egyaránt döntetlent elérő Svájc és Bosznia-Hercegovina találkozott. 14 gól, 4 helyszínen és a játékot 3 kiállítás is színesítette, vagyis halljuk, mi minden történt a futball VB legutóbbi játéknapján. Mexikó ott folytatta, ahol abba hagyta. A nyitó mérkőzésen magabiztos játékkal 2-0-ra nyert Dél-Afrikával szemben Javier Aguirre együttese, amely ma hajnalban Guadalajarában is megőrizte 100%-os mérlegét. Pedig aztán Dél-Korea nem ígérkezett olyan ellenfélnek, amely könnyen megadja magát. A távol-keleti csapat egy héttel ezelőtt hátrányból fordította csehekkel szemben. A biztonságot szem előtt tartó válogatottak összecsapását egy kapushiba döntötte el. A második játékrész 5. percében a korai hálóőr Kim Sung-ju egyik csapattársával ütközve kiejtette a kezéből a labdát, amit aztán Luis Romo emelt a kapuba. A Guadalajarai Chivas 64-szeres válogatott hátvédje ötödjére talált be a nemzeti csapatban. Őt és a kapusát Raúl Rangelt dicsérte a szövetségi kapitány Javier Aguirre. Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt. Nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be. Értékelt Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségi kapitánya. Az 1-0-ás mexikói győzelemmel záruló mérkőzést állandó szakértőnk Bene Ferenc elemezte.
A mérkőzés összképét tekintve egy nagyon-nagyon komoly tényezőt figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy a csapatok is számogatnak, azért a matematika ott van jelen a pályán, illetve a tabella látogatásánál. Gondoljunk abba bele, hogy mindkét csapat, Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és közben megtudták, hogy a két vetélytársuk előző nap döntetlent játszott. Na most adódik a kérdés, hogy egy újabb döntetlennel, hogyha óvatos játékot nyújtunk, egy magabiztos, stabil védekezésből minimum döntetlennel már tovább lehet jutni. Mindkét csapat törekedett a labdavesztés után 10 ember a labda mögött helyezkedni, lezárni a kapu felé vezető utakat, lezárni a passávokat, és úgymond lehozni a mérkőst nullára, aztán abból, ha előre játékba kijön egy gól, akkor meg lehet nyerni a mérkőst, de alapjában a döntetlenből indultak ki. A mexikói játékosok, a mexikói csapat alapjában a szokásos latinos futballal gyors, rövid passzos kombinációkat próbálkoztak, de ezt a gyorsat nagyon zárójelbe teszem, mert alapjában az egész mérkőzés egy lassú ritmusú találkozó volt. A koreaiak ezzel ellentétben inkább a szélek felé hosszú indításokkal próbálkoztak. Na most ez nagyon hamar kudarcot vallott mindkét támadó taktikai elképzelés, de hangsúlyozom, hogy mindkét csapat elégedett volt a döntetlennel. Míg történt az 50. perc környékén, a másik fél elején Kim Song-ju kapus egy egészen ártalmatlan beívelést gyakorlatilag kiejtett a kezéből, ezt Luis Romo bekotorta az üres kapuba, így Mexikó vezetés szerzett, ezzel egy picit kárpótolta a közönséget, hiszen addig már kezdett a mexikai közönség is egy kicsit úgy füttyögni. Ennek ellenére Korea továbbra sem váltott ritmust, egészen a 80. perc tájáig, amikor már cserékkel is frissítette a kapitány csapatát. És az volt az érdekes, az utolsó 10 percben viszont igenis tudott ez a koreai csapat nagyon jól futballozni, és beszorította a mexikóiakat, és két nagyon komoly helyzetük volt Cho Sung fejesei által, különösen az első gyakorlatilag 4 méterről teljesen kiszolgáltatva a mexikói kapusba fejelte a labdát, tehát a kapus volt kiszolgáltatva, és Cho Sungnak még volt egy fejes a hosszabbításban, ami már kevésbé volt veszélyes. Hát igazából a koreai csapat bánhatja, hogy csak az utolsó 10 percben vette elő a támadó mentalitását. Egy döntetlen körüli mérkőzésen egy kapus hiba döntött, és ezzel Mexikó már 6 ponttal biztos 32 között.
Mexikó tehát egy góllal megverte Dél-Koreát, így már biztosan csoport első és folytathatja a legjobb 32 között.
Pány a pani, vím jak se ruší žál.
A néhai Karelgot szülőhazája nem rendezett karnevált az első fordulóban. Csehország mellett pedig Dél-Afrika is vereséggel kezdte a világbajnokságot. A pótselejtezőn keresztül kvalifikáló csehek előnyről kaptak ki Dél-Koreától 2-1-re, míg a tornára 2010 után visszatérő afrikai együttes kevés ellenállást tanúsítva, a mérkőzést 8 mezőnyjátékossal befejezve maradt alul 2-0-ra Mexikó ellen a nyitó mérkőzésen. Atlantában 67 000 néző előtt nyílt lehetőség a javításra, a csehek pedig nem is vacakoltak sokáig. Balogh Balázs közvetített.
Jöhet a cseh csapat egy bedobással, ott a jobb szélen van egy induló ember, és meg is kapja a vonal előtt, középre tudja adni, azonban ott van egy cseh érkező játékos, tovább teszi a labdát, ott a lehetőség, és vezet a cseh csapat. Hát ez a dél-afrikai védelem mit hozott ott össze? Sadilek volt az, aki végül is a kapuba juttatta jobb oldalról, beadták a labdát, ott még elsuhant két ember előtt, az afrikai védő sem tudta elrúgni, így aztán jó önzetlen módon adta tovább tulajdonképpen a cseh Sadileknek a labdát, ő pedig ballal a kifutó kapus mellett könnyedén helyezett a kapuba.
Csehország a második félidő elején növelhette volna előnyét, ám Williams kapus hárította Cserv távoli lövését. A felbátorodó dél-afrikaiak egyenítésért tett erőfeszítései a hajrára ráfordulva eredményre vezettek. Massako próbálkozása Schulz kezéről pattant le 16 méteren, Hogy mi történt a büntetőnél, azt Németh Kornél árulja el.
Azt lehet mondani, óriási egyenlítési lehetőség a dél-afrikai csapat előtt a mérkőzés 83. percében jön is az egyenlítő találat. A gólszerző nem más, mint a 4-es számú Mokoena. Ezzel a góllal a jobb alsó sarokba lőtt 11-essel egyenlít tehát a dél-afrikai csapat a 83. percben.
A folytatásban már egyik válogatott sem tudott betalálni, így maradt az 1-1-es döntetlen. A csehek meccs tervét bírálta állandó szakértőnk Bene Ferenc.
Adott egy olyan mérkőzés, ahol a cseh válogatott jól kezdi a találkozót, megjön a gól is, és ilyenkor ugye eszébe jut az embernek az a lélektani plusz, hogy 1-0-ás állás van, az ellenfél meg van rettenve, az ellenfél pontosan tudja ugyanúgy, hogy mind a két csapat számára csak a győzelem elfogadható, ennek ellenére hátrányban vannak, és nem tudta ezt a lélektani plusz kihasználni a cseh válogatott. Ráadásul azért azt köztudott, hogy a cseh válogatottnak egyfajta fizikalitás az erényük, a jó fejjelő játékosok az erényeik, a pontrugások az erényeik, illetve a beadásokból elért gólok az a fajta erény részükről, amivel érvényesülni tudnak. Ennek ellenére visszahúzódnak, teret adnak az afrikai csapatnak, és a dél-afrikai csapat pedig élt ezzel a lehetőséggel. A második fél időben különösen visszazárt a cseh válogatott, a kontrajátékukban viszont nem volt benne a gól. Én nagyon-nagyon csodálkozom, hogy egy válogatott miért nem az erény lényeit próbálja minél jobban kialakítani, és minél jobban arra rámenni. Csodálkozom a cseh válogatotton. Amikor egy-egyes állásnál újra átvették a kezdeményezést, akkor megint volt 4-5 veszélyes beadásuk, amiből gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, de meggyőződésem, hogy a végére elfáradtak, fizikálisan jobban bírta a mérkőzést a dél-afrikai válogatott. A cseh csapat, ahogy te is említetted, hát úgymond lábon lőtte magát azzal, hogy a mérkőzés azon periódusában, amikor még nem fáradtak el, és amikor kedvező volt számukra az állás, akkor nem alakítottak ki még több gólhelyzetet, és nem erőltették rá az akaratukat az ellenfélre.
Csehország, Dél-Afrika tehát 1-1, ezzel pedig mindkét együttes távolodott a továbbjutástól. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. A B csoportban mindegyik válogatott egy pontról várta a folytatást. A társ rendező Kanada a vancouveri közönség teljes támogatását élvezve játszhatott a katari válogatottal. Helyesebben játszadozhatott, ugyanis a házigazda kiütötte ellenfelét. 6-0-ra nyert a Jesse Marsh vezette csapat, amely történelmi sikert ért el. Ez volt Kanada első győzelme világbajnoki mérkőzésen. Az észak-amerikai együttesnek 8. nekifutásra sikerült meccset nyernie a mundiálon. Kanada-Katar 6-0. Osztálykülönbség? Állandó szakértőnk a Ferencváros és az Újpest korábbi kiváló labdarúgója, a négyszeres válogatott Vukovics László foglalta össze a mérkőzés történéseit.
Kanada házigazdaként esélyese volt a Katar elleni mérkőzésnek. Ennek megfelelően lépett fel, nagyon odaszorította Katart a kapuja elé. A katariak minden energiájukat a védekezésre összpontosították. Ezt a 16. percig tudták tartani, amikor is Larin lévén Kanada megszerezte a vezetést. Ezután nem tudott váltani Katar semmilyen módon. Ugyanaz folytatódott, ami addig kanadai támadások. A kanadaiak nagyon élvezték a játékot, és a 29. percben a Juventus sztárja, Jonathan David óriási gólt rúgott, nagyon szép találatot szerzett, amivel növelte Kanada előnyét 2-0-ra. Ez már tetemes előnynek mondható volt annak tudatában, hogy a katariak tényleg nagyon kevés ellenállást tanúsítottak, nagyon kevésszer tudták átvinni a labát az ellenfél térfelére, elég keményen játszottak, de ekkor még úgy, ahogy, tehát 2-0-nál még azért volt esély arra, hogy hátra rúgtak egy gólt, mint ahogy az első meccsen Svájc ellen is találtak egy találatot. De hát a 33. perc megpecsételte a sorsukat, Álámin a kiállítás sorsára jutott. Még az első fél idő hosszabbításában a 45 plusz 3. percben Jonathan David újra betalált, 3-0, itt aztán már úgy nézett ki, hogy tényleg másik fél időben már a gólarány kérdése lesz, hogy hány gólt rúg Kanada, és hogy mennyire tudja tartani magát Katar. A mérkőzést egy súlyos sérülés árnyékolta be, sajnos az 51. percben Ismael Konét Madibó nagyon csúnyán megrúgta. Rendkívül súlyos sérülést okozott, nem is játszották vissza, csak az látszott, hogy oda mentek a játékosok, a társai, és sírva fakadtak, és körbeállták, hogy ne látszódjon semmi. Egy 5-6 perc után fölültették, és a saját, tehát magánál volt, úgy vitték le Hordágyon a pályáról. Ez sajnos nagyon szomorú jelenet volt, mielőbb jobbulást kívánunk Ismael Konénak. Hát a mérkőzés természetesen folytatódott, és sorba rúgta a gólokat utána Kanada. Minden gólra nem térek ki, mert tényleg rengeteg gól esett, 6-0-ra verte végül is Katart. Egy nagyon meggyőző, nagyon szép játékkal, de hozzá kell tenni, hogy Katar nem tanúsított komoly ellenállást, és hát beárnyékolja a mérkőzést ez a két piros lap. Madibót is ugye ennél a nagyon csúnya esetnél kiállították, tehát kettős kiállítás volt Katarnál, végig 8 emberrel próbáltak, amit lehetett csinálni, de hát kaptak még 3 gólt, 6-0 lett a vége. Ez azt jelenti, hogy a csoport utolsó mérkőzésén, a Kanada-Svájc összecsapáson a kanadaiaknak a döntetlen is elég a csoport elsőséghez.
Az olasz élvonalbeli Sassuolo középpályásának Ismael Konénak a lába eltörött. A jelenet sokkoló volt. A sérülést okozó Madibó lelkileg összetört. Néhány játékos megkönnyezte az esetet, a kanadaiak szövetségi kapitánya pedig elsírta magát. Katar ellen 3-szor talált be Jonathan David. A Juventus kanadai válogatott csatárán kívül ezidáig csak Lionel Messi volt képes 3 gólt szerezni a tornán. Davidet megelőzően legutóbb Geoff Hurst tudott triplázni rendező ország játékosaként. Az angol csatár azonban 1966-ban a világbajnoki döntőben köszönt be 3-szor is. Kanada Katar 6-0. Ezen a világbajnokságon másodjára nyert 6 gólos különbséggel egy válogatott. Vasárnap Németország 1 kapott gól ellenében hetet vágott a debütáns Curaçaónak.
Dús hajába tép a szél, kék szemében ott a szenvedély.
A kaliforniai Inglewoodban a Vén kontinenstől igen messze rendeztek európai összecsapást. Svájc, Bosznia-Hercegovina. Aki látta vagy hallotta, az igyekszik elfelejteni a mérkőzés első 3/4-ét, aztán viszont felpörögtek az események. Edvi László és Szabó Bence közvetített.
Vargas ezúttal a hosszú, az ötös hosszú sarkához teszi majd egy kapásbövés, és vezet Svájc! 1-0 arányban vezet Svájc.
Most már a labda 16-oson belül, Embolo most lőhetne, inkább passzol, leteszi a labdát, Svájc 2-0-ra vezet, mert hogy Vargas beteszi a labdát a kapunak a bal alsó sarkába, egy gyönyörű passz volt Embolo részéről. Akanji egészen fent helyezkedik, nagyjából 30 méterre a bosnyákok kapujától, ezt követően pedig Vargas is megkapja a labdát a szélen, sőt ismételten Vargas van játékban, középre a labda, gyönyörű játék, 3-0. 6 perc a hosszabbítás, és a 93. percben járunk, ekkor jöhet majd a bosnyákoknak a szöglete, Mossa labda középre, ott lehetett volna a lehetőség, visszalövés, gól! Granit Xhaka, és most a 97. percben pedig ott áll a labda mögött, vele szemben Vasi, és nézzük, hogy mit választ. Ellövi, és az alsó sorokban a labda. Nem kérdés, Svájc ezt a mérkőzést simán megnyeri 4-1-jel, Csáka értékesítette a 11-est, úgyhogy a svájciak 4-1-es győzelemmel folytatják a világbajnokságot.
Szakértőnk Vukovics László, a svájci szövetségi kapitány Murat Yakin ivószünet utáni 3-as cseréjére hívta fel a figyelmet.
Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzésen Svájc volt a mérkőzés esélyese. Az első fél időben ez csak labdabirtoklásban, meg egy-két mögékerülésben mutatkozott meg. Nem tudtak igazán nagy helyzetbe kerülni a svájciak. Egy ilyen álló háború alakult ki. Az első fél idő második felében a bosnyákok is előre merészkedtek már. Volt 2-3 egész szép támadásuk. Az első fél idő legnagyobb helyzete egy Dzeko előtt adódott, egy 14 méteres lövés, amit óriási mentéssel jégkorongos módra belevetődött a svájci hátvéd, azért nem talált utat a kapuba. A második félidőben folytatódott az a játék, hogy a svájciak megszállták a bosnyák térfelet, próbáltak bontogatni a különböző szárnyoldalakon a bosnyák védelmet, nem sikerült fogást találni, de a döntő momentum az volt, amikor az ivószünet után Jakim mester hármas cserére szánta el magát, Vargas és Manzambi teri találatnak bizonyult, Vargas ugye gólt lőtt, gólpaszt adott kettőt, Manzambi két gólt szerzett, teljesen szétzilálták ebben az időszakban már a bosnyák védelmet, Vargas nem tudták tartani, állandóan mögé került, balról játszott a bosnyák védelem jobb oldala mögé, és még tetézte a bosnyákok gondjait, hogy a 80. percben Muharemovic a kiállítás sorsára jutott, Embolót utolsó emberként felvágta, utána kedve szerint lőtte Svájc a gólokat, a bosnyákoknak egy szépítő gól, ami nagyon szépre sikerült, sikeredett egy szöglet után, de a mérkőzés egészét nézve ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert Svájc.
Svájc, Bosznia-Hercegovina tehát 4-1.
Ez volt a 2026-os labdarúgó világbajnokság 8. napja, vagyis a csoportkör második fordulójának első napja. A hírek után természetesen folytatjuk a multidézést.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Nekem semmi nem kell, csak amíg élek, bennem tomboljon a láz. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más, csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki haza vár, és a szemében a láz. Az égből is tetszik, ha a városban a fények gyúlnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. Ó, ledi-ledi, vár, szemecében betalált, te ment föl még egy kicsit, azt a miniszoknyád. Icipicit derogált, nem vagyok egy paripám, aki egy herceként a kegyeidért köszönt rád. Mert ez kicsit más, lehet, hogy ez gáz, én sose leszek más. Vár, ez az már, hogy egy napot mindenem eldobom. Gyere közelebb, még mai nem tudom. Virágot elhagyom, kezedet nem kapom. Neked én magam átadom, amikor vársz nagyon, kiborít százokon. Ha te vagy a tét, én bevállalom. Mi van, ha nem az alány, ha vele hamis a vágy. Elmész tőlem, de tolod a szád. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más, csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki haza vár. És halálosan tombol a szemében a láz. Az égből is tetszik, ha a városban a fények gyúlnak fel. Az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. Ő engem éget el, nem engelem oly közel, mert a szeme engem éget el. Ő engem éget el, ő engem éget el. Az égből is látszik, ha a városban a fények gyúlnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni, meg fogja nyerni! meg fogja nyerni világkristót, még kell egy kicsi világkristót olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szander van Prát lett az ETO-FC sportigazgatója. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Így Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a továbblépésben, Csehországnak véget ért a VB. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta felül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán, Svédország és Tunézia, Hollandia, hajnali 4 órától Törökország, Egyesült Államok, valamint Paraguay, Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbította a Debrecen NB1-ben szereplő labdarúgó csapatával. A csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Szander van Prát lett a labdarúgó NB1 bajnoka, az ETO-FC sportigazgatója. A 40 éves belga szakember az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futballszakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott. Új támogatási programról döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A szervezet 146. ülésén arról határoztak, hogy minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajthoz áll a játékokon, 10 000 amerikai dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos támogatásban részesül.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Folytatódtak az orosz és ukrán drón támadások. Oroszország éjjel ballisztikus rakétával és több mint 90 drónnal támadta Ukrajnát. A csapásokban civilek sebesültek meg. Több lakóépület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott. Szumi megyében pedig kigyulladt egy üzemanyagtöltőállomás. Oroszországban egy Krasznodari olajbázison keletkezett tűz, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz védelmi minisztérium szerint éjszaka több mint 260 ukrán drón semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren felfüggesztették a forgalmat. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régióban 3 meghaltak és 4 megsebesültek ukrán támadásokban. Az amerikai fegyver- és lőszergyártás felgyorsítását sürgette Donald Trump, hogy feltöltsék az iráni hadműveletek és más konfliktusok miatt megcsappant készleteket. Az amerikai elnök a Fehérházban tárgyalt a vezető hadipari vállalatok képviselőivel a termelés bővítéséről. A Pentagon több céggel kötött már megállapodást rakétarendszerek gyártásának növeléséről. Itthon idén májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75%-os volt. A régi vásárok hangulatával, népi játékokkal és mesterségben mutatóval is várják az érdeklődőket ezen a hétvégén Gyulán, a 26. Körösvölgyi Sokadalmon. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválja vasárnap este a Mestermunka című néptánszínházi előadással zárul. A szervezők közölték, hogy a rendezvény egyúttal a Gyurai Várszínház 63. nyári évadának kezdete is.
Közlekedés.
Baleset történt az M7-esen Letenye felé Kápolnás nyík térségében. A 43-os kilométernél csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Mindenütt napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. június 11-én csütörtökön kezdődött a 23. foci világbajnokság az első 48 válogatottal. A résztvevőket 12 darab 4-es csoportba sorsolták. A csoportmérkőzések első fordulója az első 7 napon jó sok meglepetést hozott, viszont a második fordulójában már jobban oda kellett figyelni, ami kissé bajnokság utáni, BB előtti hangulatban lévő játékosoknak is. A csoportkör második fordulójának első napján 2026. június 18-án csütörtökön már biztosította helyét az egyenes kiesése szakaszban az egyik társházigazda Mexikó, aztán elkövetkezett a 9. nap 2026. június 19-e péntek, és újabb 4 mérkőzést csodálhattunk meg ezen a világbajnokságon.
Újabb 4 mérkőzést rendeztek a labdarúgó világbajnokság második fordulójában. Kronológiai sorrendben haladjunk végig a találkozókon. Elsőként az Amerikai Egyesült Államok Ausztráliával találkozott. A mérkőzés tudósítását Szalai Kristóftól hallják.
A második találkozóját is megnyeri az Amerikai Egyesült Államok Ausztrália ellen a D csoportban, tehát két meccs után 100%-os Mauricio Pochettino együttese. A mérkőzés az amerikaiak szája íze szerint kezdődött, és a 11. percben rögtön gólt ért a sok támadás. Elszaladt a szélen Florian Balogun, betört a 16-oson belőre, becenterezett, és aztán az ausztrálok belső védője Burgess lábáról pattant be a labda a kapuba. Ezzel az öngóllal tehát 1-0-ra vezetett az Amerikai Egyesült Államok. A második félidőben viszont született még egy találat, egészen a 43. percig kellett várni a második gólig. Freeman volt az, aki betalált ekkor egy szöglet utáni kavarodást követően. Nem volt lesen, hiába videóztak a bírók percekig. Ő volt az, aki a leghamarabb tudott lecsapni a labdára, és megtréfálta az ausztrálok kapusát. Beachet közvetlen közelről fejelt a kapuban Freeman. Ezzel 2-0-ás amerikai előnnyel így fordultunk a félidőre. Akkor még nem tudtuk, hogy több gól nem születik a mérkőzésen, és ki is alakult rögtön az első félidőben a végeredmény. Próbálkozott Ausztrália még a második félidőben, behozták Irán Kundát és Metcalft is a második játék részre. Ez a két játékos szerezte a törökök ellen a két ausztrál találatot. Most viszont kevesebb sikerrel jártak, mint az első mérkőzésen. Nem tudtak igazából nagy helyzetet sem kialakítani. A végén volt néhány kakaskodás, sőt a játékvezető Felix Zweier sérülése és annak pikantériája fűszerezte a találkozó utolsó néhány percét, de szerencsére végig tudta fújni a mérkőzést a német sípmester. Így tehát a D csoport úgy néz ki két lejárt meccs után, hogy az USA 6 ponttal vezet, az ausztrálok pedig a másodikok 3 ponttal. Az USA 2-0-ra elvette Ausztráliát.
A mérkőzést követően a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgás szakértője Vukovics László értékelte a látottakat.
Amerika papírformának megfelelően nagyon jól kezdte a találkozót, egyből magukhoz vették a kezdeményezést, és ahogy kollégám elmondta már, Balogun révén nagyon szépen elmentek a bal szélen. Hát nem ő volt a gólszerző, de neki köszönhető abszolút a gól. Borgesről pattant be a saját kapujába. az USA támadásban maradt, Ausztrália meg sem tudta közelíteni azt a teljesítményét, amit Törökország ellen nyújtott. Igaz, hogy ott is labdabirtoklásban jóval alul maradt a törökökkel szemben, de rendkívül hatékony volt a kontrákban, sokkal zártabban védekezett. Az USA nagyon jól felkészült Ausztráliából, remekül bontották meg mindkét oldalon. Három legjobb játékosa az USA-nak a mai mérkőzésen Balogun, McKennie és Tillman voltak. Balogunnal egyáltalán nem bírtak az ausztrálok. Érdekesség, hogy a Monakóban inkább fent játszik égben, most pedig szélről indult, és hatalmas sebességbeli különbség volt közte és az ausztrálok között. Nagyon jó focit játszik USA. Két mérkőzés után kimondhatjuk, hogy megnyerte a csoportját. Igaz, hogy az ausztráloknak is lehet még 6 pontjuk, de az egymás elleni eredményből adódóan USA csoport elsőként fog végezni ebben a csoportban. A szünetben 3-as cserével próbálkozott Ausztrália, megpróbáltak mindent egy lapra feltenni, hátul egy-egybe védekeztek, föltolták, minden pontrugásnál fölmentek a belső védők, akik magas, megtermett játékosok, de nem termett babér, egy igazi helyzetet tudott kidolgozni Ausztrália, abból nem is találtak kaput. Utána volt sok lepattanó labda, ilyen kétes, 50-50 százalékos, vagy 11-es, vagy nem, de volt, amit a VAR se vizsgált. Végülis, ha a meccs teljes egészét nézzük, akkor USA teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést. A végén elszabadultak az indulatok, de hál' Istennek nem lett sérülés sem kiállítás, így USA tovább jutott.
Éjfélkor kezdődött a Marokkó-Skócia összecsapás, amelyen az előző világbajnokság negyedik helyezettje, Marokkó 1-0-as győzelmet aratott. A találkozó történéseit Vukovics László összegezte.
A találkozó nagyon viharosan kezdődött, már a második percben megszerezte a vezetést Marokkó. Brahim Diaz pompásan ugratta ki a jobb oldalon Saibarit, aki gyönyörűen vette át a labdát, majd 8 méterről jobb felső sarokba bombázott. Ez egy gyönyörű gól volt, éles szögből nagyon szép volt őt a hosszú sarokba. A skótokat nagyon megfogta ez a találat, Marokkó meg rendkívül élvezte a játékot, gyorsak, technikásak a marokkó játékosai. Hakimi, ugye az egyik leghíresebb játékos, el kell mondani, hogy ugye nem érőszak vágya följött mérkőzés előtt, hogy majd bíróság elé kell állnia, de ez nem érintette a világbajnokságon való részvételét, és a látottak alapján nem is viselte meg őt, nagyon jó futballt mutatott be. A skótok nem tudtak mit kezdeni Marokkóval, és egyszerűen nem tudtak egy épkézlet támadást vezetni az első 20-25 percben, utána is ívelgetésekkel próbálkoztak. A szünetig nem találták azt, hogy lehetne itt valamit kezdeni a marokkói védelemmel. A szünet után azt vártam, hogy a skótok valamit váltani fognak, ha nem is feltétlen cserékkel, de hát arra is gondoltam, hanem inkább szerkezetben, hogy megpróbálják kiepozni Marokkót, vagy valahogy meglepni őket. De azt kell mondjam, hogy a látottak alapján Marokkó egyénileg sokkal jobb képességű játékosokból áll, mint a skót csapat. Ennek ellenére volt egy lehetőség a második fél időben, amikor McKennie bement a 16-oson belülre, és ott egy éles szituáció volt, megtolta a labdát, Alaino buktatta megint, de én azt gondolom, hogy 11-es lehetett volna ért adni, a VAR vizsgálta, a skótok nagyon reklamáltak, de nem történt meg, ez pedig ez a második fél elején volt a 49. percben. A skótokat ez kicsit fölhozta ez a lehetőség, hogy oda lehet kerülni a 16-oson belülre, de nincsen kreatív, nincs elég kreatív játékosuk, nem nagyon tudtak mit kezdeni. A marokkóiak pedig hiába uralták a mérkőzést, ameddig nem rúgják meg a második gólt, mindig benne van a meccsben az, hogy kiegyenlíthet az ellenfél. Voltak azért lehetőségek, Hakimi a 76. percben remekül ugrattak ki Diazt, aki cselezni próbált, így oda lett a lehetőség. Aztán a skótoknál McTominay, Robertson passzolt McTominay felé, aztán a 16-oson belül elesett, El Ainaoui mellett, ebből sem lett 11-es, a 82. perc volt ez. A skótok a végén próbálkoztak, de igazi helyzetet már nem tudtak kialakítani, és a mérkőzés 8 perc hosszabbítása, a 98. percben ért véget. A látottak alapján Marokkó teljesen megérdemelte nyert, több góllal is nyerhetett volna. 1-0-ra verte ugye Marokkó Skóciát, ebben 4 pontos lett, és a csoport élére ugrott.
A skótok Marokkó elleni mérkőzése után Laki Barbara kérdezte a Skóciában tartózkodó labdarúgó edzőt, László Csabát.
Lényegében a skót szurkolóknak az örömét, még azt mondom, hogy ez a rossz eredmény se törte meg. Én szerintem elég rossz mérkőzés is volt, attól függetlenül, hogy ugye mondhatjuk azt, hogy 5 perc alatt eldőlt ez a mérkőzés. A skótok részéről nem is volt egy kaput eltaláló lövés.
A hajnal 2 óra 30 perckor kezdődő Brazília-Haiti találkozót az ötszörös világbajnok brazilok 3-0-ra megnyertik, Cunha duplájának, valamint Vinicius Junior góljának köszönhetően. A találkozót végignézte állandó labdarúgó szakértőnk Bene Ferenc, ő értékeli a látottakat.
Egyfajta bátor labdabirtoklásra törekedett Haiti. Az első negyed óra után úgy tűnt, hogy felvállalják a támadó játékot, és nem a kis csapatok által megszokott védekező defenzív játék lesz a saját védőharmadukba visszahúzódva. Egyértelműen feljebb tolták a védekezést, olykor a labdához képest egész magasan volt a védővonal a Haitinek. Ennek később lesz jelentősége, hiszen a harmadik gólnál egyértelműen az okozta a problémát, hogy nagyon magasan volt a Haiti védő négyes, és a beindított labdára Vinicius szenzációs labdát kapott, amivel be tudta fejezni az akciót. A Haiti játékát ez a feljebb tolt védekezés és a bátor labdabirtoklás jellemezte, de nagyon-nagyon sok pontatlanság volt a játékukban. A brazil válogatott az első mérkőzéssel ellentétben sokkal, de sokkal jobban működött, főleg a labdabirtoklásnál nagyon mozgékony, dinamikus játékot nyújtottak, sok volt a forgatás, sok volt a klasszikus brazilos, úgymond kombinatív játék, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzéshez képest jóval labdabiztosabbak is voltak, és nagyon-nagyon sok mélységindulást követtek el főleg a támadók, ami hiányzott a Marokkó elleni találkozóból a támadójátékuk részéről. Ebből volt mind a három gól, különösen a harmadik volt tetszetős, amikor beindították Viniciust, de a második gólnál is egy középes labdaszerzés után Viniciust indították a szélén, és utána Mateusz Cunha fejezte be az akciót. Az első gól pedig Vinicius lövése utáni kipattanóból született, szintén Mateusz Cunha részéről, tehát alapjául ezt a két labdarúgót lehet kiemelni a brazil támadójátékban. Ami még feltűnő volt a dinamikus és magas ritmusú játékon kívül, hogy nagyon gyorsan zárt vissza védekezésbe a brazil válogatott, tehát alapjában véve feltételezhetjük, hogy egy domináns támadójátékból sebezhetők lettek volna kontratámadások által, de nem, nagyon-nagyon fegyelmezetten és dinamikusan visszazártak, tehát ez a brazil válogatott most a Haiti elleni mérkőzésen sokkal, de sokkal jobban működött, mint legutóbb Marokkó ellen. Ez adott esetben biztató lehet a jövőre nézve is, illetve nagyon dinamikusan, frissen mozogtak a játékosaik, tehát abszolút mértékben megérdemelték a 3-0-es győzelmet.
A reggel 5 órakor kezdődő Törökország-Paraguay mérkőzés pedig hozta a világbajnokság meglepetését, hogy miért, arról Szalai Kristóf tudósítása számol be.
A labdarúgó világbajnokságok történetének 996. mérkőzésén Törökország-Paraguay a D csoport második fordulójában meglepetésre 0-1. Ez a gyors gólok mérkőzése volt, sőt az egész játéknap gyakorlatilag erről szólt. A 63. másodpercben, tehát a második perc legelején Galarza révén megszerezte a vezetést Paraguay válogatottja, és ezzel ki is alakult a mérkőzésnek a végeredménye. Volt egy óriási futballtörténeti pillanat a 45. percben, a hosszabbítás minutumaiban, ami az első félidőt illeti. Miguel Almirón volt az a vétkes, akit először azért állítottak ki, mert a szája elé tette a kezét. A játékvezető pedig varozás után azt mondta, hogy eltakarta a száját Miguel Almirón, amikor az ellenfélnek mondott valamit, ezzel pedig egyből piros lapot adott neki a legújabb szabályok értelmezése alapján. A második félidőre nagyon parázs hangulatban érkeztek vissza a játékosok. Mindkét edző változtatott, a török részről Yilmaz érkezett, a paraguayi részről pedig Bobadilla a pályára. Folyamatosan rohamoztak Çalhanoğlu és Arda Güler bombái, voltak veszélyes próbálkozások Vincenzo Montella csapatától, Demiral háromszor is próbálkozott, a legvégén a fejese centikkel ment el a kapufa mellett, Müldürnek volt egy olyan fejese a törökök jobb hátvédjének, ami kettős kapufát ért el, de valahogy nem akarta bemenni a labda Gil a paraguayi kapusnak a kapujába. Így tehát még egyszer a végeredmény a D csoport második fordulójában Törökország-Paraguay 0-1, ezzel Törökország biztosan búcsúzik a világbajnokságtól.
Törökország tehát búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól, Bene Ferenc pedig így értékelte a törökök Paraguay ellen nyújtott teljesítményét.
Pont az jutott eszembe most, hogy ugye volt hosszabbítás bőven, tehát nem is akarom kiszámolni, hogy a 90 perc helyett ez jóval több mint 100 perces volt az a mérkőzés. A 65. másodpercben vezetés szerez Paraguay, és onnantól kezdve 1-0-ra le tudja úgy hozni a mérkőzést, hogy az 50. perc környékén még kiállítás is tört, bocsánat, első fél időben még, tehát a 48. percben, tehát az első fél idő hosszabbításában kiállítás sorsára jutott Almiron, tehát teljes második fél időt emberelőnybe játszott, plusz hosszabbítást, és egész egyszerűen elképesztő. Nem akarok a statisztikák bűvületében élni, én igazából a statisztikákat arra használom, hogy megfelelő következtetéseket vonjak le, tehát a labdabirtoklás meg ilyenek az nyilván stílusfüggő, de hogy 32 kapura lövésből 5, azaz 5 találjon kaput, az 15%-os teljesítmény. Úgy, hogy két mérkőzést gyakorlatilag a török válogatott, a két mérkőzést az ellenfél tér felén töltött a török válogatott, néhány kósza kontrát eltekintve, és nem tudott gólt szerezni. Hát valljuk meg őszintén, szimpatizáltunk valamelyest a törökökkel, mert jó stílusban futballoznak, de amelyik válogatott két ilyen domináns mérkőzés után egyetlen egy gólt nem tud szerezni, az valljuk meg őszintén, ez senki a VB-ről. Én nekem az a véleményem.
És ha valaki azt mondja neked még a világbajnokságot megelőzően, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay, Törökország 4-esből, Törökország már a második fordulót követően kiesik, akkor azt hiszem, biztosan nem hiszel neki.
Igen, hatalmas meglepetés. Az benne volt, hogy a török válogatott mondjuk nem jut be az első kettőbe, a harmadik helyezettként én számítottam rá, hogy esetleg tovább jutnak, de ez óriási kudarc, és valószínűleg az a forgatókönyv a valóság, amit az első fél időben említettem, hogy ez a török válogatott nincs rendben. Tehát itt valami nem stimmel a csapaton belül, valami nem stimmel a játékosok felkészítésével, valami nem sikerült pszichológiailag rendbe tenni a játékosokat, mert rendkívül dekoncentrált a teljes csapat. A csapatjátékuk sem működött, olykor elteltek hosszú percek, olykor 10-15 percek is csak oldalpasszokkal, nagyon kevés gólhelyzetet alakítottak ki a mérkőzések folyamán, de annyi gólhelyzetük volt, hogy ebből a két mérkőzésből reálisan és nagyon-nagyon óvatos becslés legalább 2 pontjuknak kellene lennie, de azt mondom, hogy talán még realitás lett volna 4 pont is. Mondom, a lehetőségek és az ellenfél 16-osának a környékén töltött idő alapján. Egyébként nem működött a török válogatott, ahhoz képest, hogy milyen domináns futballt nyújtottak, nagyon-nagyon kevés gólhelyzetük volt, és hát ez a 15%-os kaput eltaláló lövési statisztika, higgyék el, kedves hallgatók, nincsenek a futballban véletlenek, ez nem egy véletlen adat.
Olasz Gergő összeállítását hallhatták a világbajnokság 9. napjáról, és nem volt megállás, a 10. napon az E és az F csoportban rendeztek mérkőzéseket. A világbajnokság 10. napján a 2026. június 20-a szombatjának az összefoglalóját Szabó Szilviától hallhatják.
Hollandia kiütéssel nyert a svédek ellen, Németország csak a 94. percben biztosította be győzelmét és továbbjutását, Curaçao történelmi pontot szerzett, Japán pedig 4-0-ra verte Tunéziát a VB történelem 1000. mérkőzésén. Ez történt a labdarúgó világbajnokságon tegnap este és a múlt éjjel. A labdarúgó világbajnokság 10. játéknapján 4 mérkőzést rendeztek Torontóban, Kansas Cityben, Houstonban és Monterreyben. Az E és az F csoport csapatai léptek pályára. Az első fordulóban Japán ellen csak döntetlennel kezdő hollandok, azok ellen a svédek ellen folytatták szereplésüket, akik 5-1-es sikerrel kezdtek a VB-n. A szövetségi kapitányt váltó Tunézia válogatottja Japán ellen szerette volna elfeledtetni a nyitó meccsén elszenvedett 5-1-es vereséget. Az E csoportban az első körben 7-1-es győzelmet arató németek elefántcsontparttal csaptak össze a továbbjutás bebiztosításáért, a 2-0 pontos együttes összecsapásán pedig Ecuador az újonc Curaçao ellen igyekezett bizonyítani. 4 mérkőzés, 13 gól, 4 duplázó játékos. Halljuk, mi történt a labdarúgó labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapján. A holland szurkolók mindig mindenhol komoly feltűnést keltenek. Az orányét elkísérő drukkerek rikító narancsárga meze már messziről feltűnik mindenkinek. Ráadásul a pontosan begyakorolt koreográfiával kísért indulójuk is nagy népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Az F csoportban rendezett svédek elleni találkozón is többször felhangzott a lelátón a gólöröm, hiszen Van Dijkék ötször voltak eredményesek, míg a svédek egyszer. Ezek Katona László és Olasz Gergő kommentálásával így hangzottak el a közvetítésben.
Most jön egy középletet, Andrej is megszerzi a vezetést a holland válogatott. Villámgyorsan teszi meg mindezt, nem kellett hozzá 5 perc, hogy a kapuban találjanak a narancsmezes játékosok. Egy nagyon gyors támadást követően a bal oldalról érkezett egy centerezés, és Brian Brobbey, aki az előző mérkőzésen nem kezdőként lépett pályára, az ő került be Somerville helyére, és úgy látszik, hogy ez a csere már most így, 5 perc alatt igazolja magát.
Még már most a jobb oldal, Dumfries jön a beadás, Brobbey érkezik, 2-0! Megduplázza az előnyét a holland válogatott, és Brobbey másodszor is betalál. Érdekes, hogy 5-öt rúgtak Tunéziának a svédek, most kapnak 2-t. Megint jobbról, be középre Brobbey érkezik, nincs les, a gól viszont szép volt. Az első fél időben is tartogatta a labdát a holland válogatott, most éppen Gravenberg jobbra kiteszi Somervillenek, megfordul maga körül, már a 16-oson van, Dumfries laposan be középre, és ott a harmadik, 3-0, a gólszerző pedig Gakpo, de Dumfries nagyon-nagyon megölelik a csapattársak, mert valójában ugyanolyan gól volt ez, mint a második, az elsőt akkor Gakpo készítette elő Brobbeynak. Egyszerű a képlet, oldalról lapos beadás, aki érkezik középen, az meg bevágja úgyis a kapuba. Gakpónál van a labda, már a 16-oson belül jobb lábán, Gakpo elővi gól, 4-0, Cody Gakpo. Hát ez most már egy ilyen kicsit kivégzésszerűnek tűnik, és azzal, hogy 4-0-ra vezet Hollandia, tényleg eldönti a mérkőzést. A második gólját lövi Cody Gakpo, Brobbey után ő is duplázik, Isaac labda eredásával kezdődött mindez. 4-et számolnak az ellenfelükre a hollandok.
Isaac egy kontratámadást indíthat, és egy óriási lendületből érkező játékos egy labdát kap, és szép itt bizony. Svédország gyakorlatilag a semmiből egy világgyors kontratámadást követően a csereként beszállt Elanga volt eredményes. Elanga egyébként betalált a magyar válogatottnak is, amikor barátságos mérkőzést játszott itt Magyarországon. Svédország akkor megtapasztalhattuk test közelből is, hogy milyen sebességgel rendelkezik Elanga, és bizony most is megvillantotta ezt a sebességét. Van de Ven mellől indul el a félpályáról, gyakorlatilag benyargalt oda a védők közé, aztán okosan Verbruggen mellett elpasszolta még ezt a labdát, elemelte még ezt a labdát a rövid oldalra, és ezzel a találattal szépít. Svédország, Kupmeiners Somervillehez passzol, ő most behúzódott ide a középpályára, és milyen jól tette, ebből egy ígéretes támadás is lehet. Somerville már a 16-os előterében egy lövés laposan, és ott az 5. holland gól. Somerville ünnepel, és teljesen jogosan teszi, nagyon jól húzódott be már a támadásépítéskor a középpályára, jól vette át a labdát, aztán visszakapta egy kényszerítő átadást követően, megtolta, és nagyjából 20 méterről jobb lábbal a kapu jobb oldalába tekerte a labdát úgy, hogy a kapusnak megint csak esélye sem volt hárítani. Nordfeldt nem tehetett erről a találatról sem, és akkor ez az 5-1-es állás, vagy hát ha ez lesz a végeredmény, akkor 5-1-es eredmény már-már kiütéssel felérő, hiszen ha azt nézzük, hogy Svédország ennyivel győzte le Tunéziát, akkor ha Hollandia ennyivel győzi le Svédországot, az ugyanúgy, ha nem jobban, kiütés. És akkor a játékvezető múlik csak innentől, hogy meddig engedi a találkozót, eddig egészen pontosan, Hollandia pedig maga biztosan legyőzi Svédországot 5-1-re.
Szakértőnk Bene Ferenc így foglalta össze a találkozót.
A holland válogatott a futball hagyományainak a legszebb időszakát idézte, tehát abszolút holland stílusban futballoztak, eredményesen futballoztak. Volt dinamika a játékukban, extrém módon motivált volt a csapat mindvégig, a padról beszálló játékosok még minőségileg is javították a csapatjátékukat. Egy-egy olyan 5-10 perces hullámot eltekintve, amikor a svédek magukhoz ragadták a kezdeményezést, akkor Felbrücken tudott hárítani. Igazából teljes mértékben megérdemelt a holland győzelem, majdhogy nem a mérkős egészében jobban is futballoztak. Ez a holland válogatott ezzel azért erőt demonstrált, és úgymond jelezte a vetétársak felé, hogy kész végső esélyesként is pályára lépni, akár a négy közé jutás is sem lehetetlen ettől a csapattól. Egyetlen egy dologgal kapcsolatban lennék óvatos a narancsosokkal, és talán a szurkolóikat óvatosságra inteni, hogy azért a védekezésükben ezen a mérkőzésen is látszottak hibák. A labda vesztés utáni visszarendeződés bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. A holland válogatottnak a hátsó alakzatának a közepe sebességben sem extra, a széleken gyorsak, de középen verhetőek sebességbe. És hát azért Felbrückennek kellett azért jó pár alkalommal bravúra hárítania, tehát nem volt ennyire sima a találkozó, mint hogy az eredmény mutatja, de előrefelé nagyon jó ez a holland válogatott, és hangsúlyozom, a padról beszálló játékosok is minőséget tudtak hozni.
Brian Broby tehát 2 gólt szerzett, ez volt a VB-k történetének 4. leggyorsabb duplája, a Sunderland 24 éves támadójának 16 perc és 12 másodperc kellett ahhoz, hogy kétszer is bevegye Nordfeld kapuját, ráadásul a második találat jubileumi volt, hiszen a hollandok 100. VB gólját jelentette. Cody Gakpo ugyancsak duplázott, ezzel beérte a legendás Robin van Persie-t, és immár 2 tartják a VB csoportkörben szerzett legtöbb gól rekordját, mindketten 5-ször voltak eredményesek. A támadósor mellett a hollandok védelme is jól teljesített, a csapatkapitány Virgil van Dijk így nyilatkozott a meccs után.
Ez a győzelem megváltoztatta a hangulatot a csapatnál. Sok pozitív dolgot láttam ezen a mérkőzésen. Nyilván most teljesen más volt a találkozó képe, mint Japán ellen. Örülök annak, hogy megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, főként az első félidőben. Összességében nagyon elégedettek lehetünk.
Hangulatban és bizakodva készültek a németek a második csoportkörre elefántcsontpart ellen. Bár a szakértők szerint a Curaçao elleni 7-1-es győzelem nem mutatta meg, mire képes igazán a nacionál elf. Az afrikai csapat az első körben 1-0-as sikert aratott Ecuador ellen, és ahogy nyilatkozataikban elmondták, a négyszeres világbajnok németek ellen is bravúrra készültek. Sokáig úgy is tűnt, meglepetés születik az összecsapáson, Julian Nagelsmann együttese ugyanis hátrányba került, ám végül, ahogy Balogh Balázs és Tóth Béla kommentálásával az élő közvetítésben is hallhattuk, volt okuk az ünneplésre.
Minden esetre azért itt az ivószünetben többször is megismertelték azt a fejest, amit ugye nem adtak meg gólnak, de nézzük most ezt a középre adott labdát, és kisíjjel, nem kisíjjel, megszerzi a vezetést az elefántcsontparti csapat. Az első labda még kijött Neuerről, de ahogy kijött a labda, érkezett onnan a második vonalban az elefántcsontparti játékos, Kessié volt az, és egyből oda a kapu jobb alsó sarkába juttatta a labdát. Hát ez nem kis meglepetés, éppen elmondtam, ugye mekkora volt a labdabirtoklási arány. A bal oldalon megbontották a német védelmet, középre adták, ott rosszul leagáltak, meghúzták, beadták a labdát, ezt elsuhant 3 német mellett, utána érkezett a Diallo volt az, aki egyébként először eltalálta, utána pedig Kessié nem hibázott. Hát ez a meglepetés mindenképpen, hiszen vezet az elefántcsontparti csapat.
Tehát akkor ez a hármas csere, hogy teljesen tiszta legyen, Muziala, Zani, Pavlovics lejött a pályáról, érkezett a 3 játékos helyére Amiri, Undav, valamint Leveling. Más egy beadás, és ott a német egyenlítés. Denis Undáv révén a jobb oldalról jön be a labda, és a csereember a becserélését követően jó 7-8 perccel a léc alá rúgta a labdát. Egyenlít tehát Németország közvetlenül az ivószünet előtt. A félpályán összegyűjti Tá, majd megint ki a bal oldalra Wirtzhez, akire meg Kessié zár oda. Védekezik vele szemben a csapatkapitánya az afrikai válogatottnak. Meccs a fordulóra, 16-oson belőle, ott a helyzet, eldönti Undáv, szabályos a gól, a VAR majd megvizsgálja, Undáv pedig könnyen lehet, hogy ezzel a duplával megnyeri a mérkőzés Németország javára, sőt, mi több, tovább lövi a csoportkörből a német válogatottat, Denis Undáv, aki csereként szállt be a 60. percben, és bő fél óra alatt két gólt jegyez, és egymaga fordítja meg a mérkőzés elefántcsontparttal szemben.
Szakértőnk Bene Ferenc így foglalta össze a mérkőzést.
Alapjelven nehéz azt eldönteni, hogy igazságos-e ez a 2-1-es német győzelem, viszont az kétségtelen, hogy láttunk az első félidőben egy nagyon bátran futballozó és nagyon szervezett elefántcsontparti válogatottat, amelyik szépen fokozatosan egy picit visszaállt állapotból egyre bátrabbá vált, főleg a rugott gólja után elképesztő mentális fölényre tett szert, és hát láttunk tőlük olyan dolgokat, ami alapján én biztos vagyok benne, hogy ebből a csoportból tovább fognak tudni jutni. A mérkőzésen véleményem szerint a fordulópontot az Nagelsmann 3-as cseréje hozta, amivel Leveling, Gundav és Amiri került a pályára. Hát az egész egyszerűen elképesztő volt, hogy rögtön Amiri beadásával Gundav szerzett gólt. Utána az utolsó negyed órában, amikor már azt lehetett érezni, hogy talán nem lesz több gól, véleményem szerint mindkét csapat elfáradt, de főleg az afrikaiak, és olyan helyezkedési hibákat vétettek, amit addig a mérkőzés folyamán nem fordult elő, és egy ilyen helyezkedési hibából Undav könyörtelenül kihasználta a hosszabbításban egy helyezkedési hibából adódóan kihasznált egy gólhelyzetet, és hát Undav lett a meccs hőse, de én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kultúrát és akár ütőképes elefántcsontparti csapatot ismertünk meg az afrikaiakban, és hát a mérkőzés hőse Undav, aki 11 válogatott találkozójából 8. és 9. gólját szerezte. Hát ilyen az, amikor egy edző tud cserélni, és van is kihez nyúlnia.
A duplázó Denis Undáv tehát a 60. percben állt be csereként, és megfordította a találkozót. Ezzel már 3 gólnál jár a világbajnokságon, és Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. Németország 6 ponttal áll az E csoportban, és biztos továbbjutó, így Julian Nagelsmann minden bizonnyal felforgatott kerettel áll ki az Ecuador elleni utolsó csoportkörre.
Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undáv legközelebb már kezdő legyene. Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került zicserbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
Magyar idő szerint hajnali 2 órakor kezdődött el Kansas City-ben az Ecuador-Curaçao mérkőzés. A Karibi-szigetország válogatottja üde színfoltot jelent a világbajnokságon, nem feltétlenül játéktudásuk, inkább a felszabadult viselkedésük miatt, hiszen számukra már az felér egy örömünneppel, hogy újoncként részt vehetnek a VB-n. Az első fordulóban elszenvedett 7-1-es vereség sem szegte kedvüket, és bizakodva várták az ecuadoriak elleni párharcot az E csoportban. A találkozó 0-0-ás döntetlennel zárult, de ahogy szakértőnktől, Vukovics Lászlótól halljuk, volt miről beszélni a 90 perc után.
Megszerezte első pontját a második újonc, Curaçao, ugye az zöldfoki szigetek Spanyolországgal x-elt, és most Curaçao is világbajnoki pontot szerzett, fantasztikus bravúr. De a mérkőzés úgy kezdődött, hogy Moises Caicedo indította a saját térfelülről Enner Valenciát, aki a kapussal állt szemben, még meg is igazíthatta a labdát, és tiszta helyzetből 13 méterről a bal alsó sarkot vette célba, de Eloy Room fantasztikus bravúrral szögletre mentett. Ekkor azt gondoltam, hogy a papírformának megfelelően sima Ecuador győzelem születik, Ehhez képest az első félidő valóban úgy nézett ki, hogy odaszorította ellenfelét az ekvádori csapat, főleg Caicedo vezérletével az ellenfél térfelén rengeteg labdát szereztek. Curaçaóiak nem tudták kihozni a labdát, ha meg előre vágták, avval nem tudtak mit kezdeni a csatárok. Az egész első félidőben két valamire való támadást tudott végigvinni Curaçao. Az egyiket 16 méterről éles szögből mellé lőtték, a másiknál egy 3-2-es szituációba elpasszolta a labdát a curaçaói játékos. Más egyébőre nem futott az erejükből. A második félidőben még inkább azt gondoltam, hogy előbb-utóbb jönni fog az ekvádori gól. A szünetben cserélt is az ekvádori kapitány, Alcivar helyett Rodriguez jött be, és a második félidő is úgy kezdődött, hogy Caicedo lövését óriási bravúrral védte Rúm. A curaçaói kapus élete meccsét játszotta. A törököknek volt ugye a két mérkőzésen 62 kapura lövésük és 0 gól. Az ellenfélnek 16-3 gólt kaptak és kiestek a világbajnokságról. Ezen a mérkőzésen is most egész pontos számot nem tudok, de 30 és 35 közötti kapura lövése volt Ekvádornak, és egyetlen gólt sem sikerült szerezniük. A slusszpoén az lett volna, hogy egy kontratámadás végén a 60. percben Leandro Bakuna lőtt 17 méterről félmagasan, Galíndez kiütötte a labdát, majd Comerencia 14 méterről laposan lőtt, azt is kivédte, és Locadia bombázott, az pedig elhalt a blokkban. Tehát még az is benne volt a mérkőzésben, hogy ennyi helyzet után ők kapnak gólt, ami nem azt mondom, hogy igazságos lett volna, de hát a futballban láttuk már rengeteg ilyet, hogy hatalmas labdabirtoklási fölény, mégis az ellenfél szerez gólt. A végén már tényleg mindent megpróbált Ekvádor, már Hincapiék is csak ketten maradtak hátul, behozta az összes csatárát az ekvádori szövetségkapitány, de csak nem akart megjönni a gól. Valencia megint óriási helyzetbe került, fejes lehetőségbe, jött a beadás jobbról, a kapus újra védett, az utolsó pillanatok úgy teltek, hogy szöglet, bedobás, jobb oldalról egy beívelés, ami a kapufára esett, abból se lett gól, és végül is 95. percben Enner Valencia esett el a 16-os bal oldalánál, akkor egy csendes varvizsgálat zajlott, hogy lesz 11-es vagy nem, de végül is jogos ítélet született, nem lett 11-es. A végeredmény ugye 0-0, ami Curaçaónak óriási bravúr, Ekvádornak csalódás. Az utolsó fordulóban a németek így, hogy megverték Elefántcsontpartot 100%-osan csoportelsők, mivel azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény rangsorol, tehát Ekvádornak ahhoz, hogy tovább jusson, le kell győzni a Németországot.
A mérkőzés hőse a 37 éves curaçaói kapus Eloy Rúm volt, aki 15 védéssel zárt, ez minden idők második legtöbb védése VB mérkőzésen. A rekordot az amerikai Tim Howard tartja, aki a 2014-es világbajnokságon 16 lövést hárított. A curaçaója kapusa Eloy Rúm természetesen nem ezzel foglalkozott a meccs során.
Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16-os rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ezt foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem. Aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapat. Büszke vagyok a fiúkra, mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
A VB történelem ezredik mérkőzésén Japán és Tunézia találkozott egymással Monterreyben, az F csoport második fordulójában, különleges mezben és Kovács István játékvezetésével. A japánok már azzal letették a névjegyüket, hogy 2-2-es döntetlennel kezdték a világbajnokságot Hollandia ellen. Tunézia ellenben 5-1-es kiütéses vereséget szenvedett a svédektől, és a menesztett szövetségi kapitány Sabri Lamus helyére a jól ismert, szintén francia, Hervé Renard ugrott be. Nos, az új szakvezető sem tudott csodát tenni, Japán hengerelt, és ahogy Erdei Márk tudósításából kiderül, maga biztosan zsebelte be a 3 pontot.
Japán tartja a lépést Hollandiával. Tunézia, Japán 0-4. A világbajnokságok történetének 1000. mérkőzésén már a 4. percben megszerezte a vezetést Japán, amikor is Nakamura húzta meg a 16-oson belül a bal szélen, majd középre passzolt, ahol Kamada jól érkezett, és a sarkáról be is pattant a labda a kapunak a jobb alsó sarkába. Ezt követően 6 perccel később már 2-re növelhette volna az előnyét Japán, hiszen egy szögletet követően Ueda visszalőtte a 16-os vonaláról a labdát, de akkor Dámen, a tunéziai kapus még nagyjából 3-4 milliméterre a gólvonal elől ki tudta piszkálni azt a labdát, emiatt hosszas videózás után végül nem adták meg ezt a találatot, teljesen jogosan, hiszen nem jutott át teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. A 31. percben aztán megérkezett a második japán találat, hiszen a félpályán szerzett labdát a kék szamuráj Itakura egy gyors felpasszal Uedát hozta játékba, aki 10-12 méteren keresztül ugyan cipelte a labdát és nem passzolt, de végül jól döntött, mert jobbról, a 16-os vonaláról jobb lábbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát. Az újabb japán gólra 38 percet kellett várni, vagyis a szünetre 2-0-ás japán vezetéssel vonulhattak a csapatok. A 69. percben aztán Ueda felé érkezett egy jó felpassz megint középen, csak úgy, mint a második gólnál. Most ő nem megfordult, hanem szépen tovább löbbölt a labdát a védők feje fölött, és ezzel pedig kiugratta Itót, aki higgadtan elpasszolta a kijövő kapus lábai között a labdát. Ezzel már 3-0 volt tehát Japánnak, de még ezzel sem volt vége, hiszen újabb negyed óra múlva Itó kapott egy forintos labdát a jobb szélen a 16-oson belül, szépen átívelt az ötös túloldali sarkához, ahonnan Ueda okosan nem erővel fejelte meg a labdát, hanem egy jól helyezett fejessel behullott a labda a kapu bal alsó sarkába, átverve a tunéziai kapust, valamint a két középső védőt is, ezzel ő kialakította a 84. percben a végeredményt, amely Tunézia, Japán 0-4, és ez azt jelenti, hogy jelen állás szerint Hollandia 7-3-as gólkülönbséggel vezeti a csoportját, míg Japán a második 6-2-vel, és mind a két együttes ugye 4-4 ponttal áll, hiszen Hollandia tegnap 4-gyel simán megverte Svédországot, ma pedig Japán ugyanígy 4-gyel Tunéziát, úgyhogy a döntés majd az utolsó fordulóra marad, itt az F csoport első helyét illetően. Még egyszer tehát a végeredmény, Tunézia, Japán 0-4.
Szakértőnk Vukovics László így foglalta össze a mérkőzést.
Azt láttuk az első mérkőzésen Hollandia ellen, hogy Japán milyen futballra képes. Tunéziának is tudjuk az első meccset, hogy komoly vereséget szenvedett, de azt gondoltam, hogy az edzőváltás, az, hogy Tunis 9 mérkőzésből 8 győzelemmel jött, nem kaptak gólt a selejtezőkbe, hogy összekapják magukat erre a mérkőzésre, és egy szoros meccset tudnak játszani Japánnal. Hát ez nem így történt. Japán végiguralta a mérkőzést, szebbnél szebb gólokat rúgott, nem engedett Tunéziának, most így visszapörgettem a mérkőzést. Igazi helyzete nem is volt Tunéziának, csak ilyen fél lehetőség. Egy, ami luftot rúgott 8 méterre a kaputól egy jobboldali beadásnál, egy távoli lövés vagy egy szöglet. Tehát egyszerűen a japánok megfojtották a tunéziaiak játékát, a tunisziak meg egyre jobban vesztették a kedvüket, Japán pedig nagyon tetszetős támadásokat borrúgta góljait, tehát nem talált gólok voltak, hanem kijátszott labdák. Jó focit játszanak, ezt még egyszer megismételném, és Tunéziára visszatérve ott nagyon nagy gondok vannak, most az utolsó meccsen önbecsülésüket kell megőrizniük a hollandok ellen, de hát ez lesz a feladata a szövetségi kapitánynak, hogy azt a 11 embert megtalálja, aki még a hazájáért tud úgy küzdeni, hogy ne ilyen szégyen teljesen. Ott eddig kaptak 9 gólt az elmúlt két mérkőzésen, az azért nagyon sok, még ha jó csapatok ellen játszottak is, de hát nem Franciaországgal, meg Spanyolországgal, meg a csúcscsapatokkal játszottak, attól függetlenül Japán is nagyon komoly játékerőt képvisel. A japán focit összegezve nagyon fegyelmezett, nagyon stílusos futballt játszanak, gyorsak, dinamikusak, nem véletlenül játszanak Európában ilyen csapatokban, ahol játszanak. Tehát véletlenek nincsenek. Tehát elmondtak Szalai Kristóf kollégánk is, a kispadon ül 12 millió eurós játékos. Tehát ez mutatja a csapat erejét, hogy ilyeneket tudnak behozni. Japánt, aki majd ki szeretné verni, mert valaki szerintem meg fogja állítani majd később, az még arrébb van, annak nagyon jó játékot kell nyújtani.
A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportkörében a második fordulóban a G és a H csoport küzdelmeit 2026. június 21-én vasárnap rendezték. A G csoport ugyebár a belga, Egyiptom, Irán, Új-Zéland féle csoport, míg a H csoport egy nagyon-nagyon izgalmas társulat, hiszen itt van a Zöldfoki-szigetek és Szaúd-Arábia mellett Spanyolország és Uruguay, és ezen két csapat számára nagyon-nagyon fontos a csoportkör, ugyanis amely a második helyen végez, az vélhetően Argentinával találkozik már a legjobb 32 között, úgyhogy ebben a csoportban nagyon-nagyon kellett igyekezni minden csapatnak.
Spanyolország erődemonstrációt tartott, újabb gól nélküli döntetlen. Az ötfoki szigetek ismét egy világbajnoknak okozott gondot. Egyiptom hátrányban fordított. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 11. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani. A labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulójában Spanyolország meglepő módon csak gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen. A 2010-es VB győztesének ezért ez a forduló több szempontból is fontos volt. Egyrészt a szurkolóknak is szerettek volna bizonyítani Luis de la Fuente tanítványai, másrészt a csoportgyőzelem felé vezető úton is ez egy mondhatni kötelező lépés volt. Ezúttal Szaúd-Arábia volt az ellenfél Atlantában, és hogy sikerült a javítás, ez kiderül a következő percekben Tóth Béla és Regős László Pál közvetítéséből.
A mérkőzésből lassan eltelik 10 perc, visszakerül azonnal a labda a spanyolokhoz, Bayern a külsővel szökteti a társat, Oyar Zabalt már a 16-oson belül, ott a keresztezés és ott a gol. Jamal most nem tétovázott sokáig, a mérkőzés első 10 percének a végén megszerzi a vezetést Spanyolországnak. És ez Lamine Jamal pályafutása, első világbajnoki találata.
Baloldali szöglet tehát, Pedri fogja ezt középre rúgni, a rövid oldalra jön, Oyar Zabal megcsúsztatja, Olmo lőheti elkapásból, belövi középre, ott pattog még a labda a 16-oson belül, ott a helyzet, és 2-0-ra vezetnek a spanyolok. Oyar Zabal szerezte meg a második spanyol gólt egy kavarodást követően, Olmo visszalőtte a labdát a 16-oson belülre élesen, az sem elképzelhetetlen, hogy kapura lőtte, de hát a lényeg az, hogy utána úgy pattogott a labda ide-oda a játékosok között, hogy végül Oyar Zabal került nagy helyzetbe.
Porró 18 méteren, újabb beadás, Kukureja középre, okosan Olmo, ott a harmadik, és Oyar Zabal duplázik. Perceken belül megvan a második gólja Oyar Zabalnak, és hát ez az, hogyha egy üzletbe indul, elkezd játszani a spanyol válogatott, akkor bizony kinyílik a gólzsák. Jöhet majd tehát a sarokrúgás Baena részéről. A bal oldalról ívelődik a labda, átcsúsztatják a túloldalra, Kukureja pedig betalál, de ez öngól lesz. Mert hogy Kukureja lőtt kapura, Alovice hárított, és onnan viszont nagyon szerencsétlen módon a szaudi szemszögből egy védőről pattant a saját hálójába a labda. Kukureja pedig azért ünnepel, és oroszlán részt vállal ebben a találatban, néhány szaudi pedig a kisparon már magába roskad. Bepattant tehát egy saját játékosról, Alovice védését követően a gólvonalon túrra a labda, és az, aki szerencsétlenül ér bele, az Al-Tambakti.
Lamine Yamal a 10. percben pályafutása első világbajnoki gólját szerezte. A spanyol rádió így közvetítette ezt a különleges pillanatot. A spanyolok tehát 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, ezzel a rendes játékidőket tekintve immár 32 mérkőzés óta veretlenek. Most hallgassuk meg a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet.
Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-as mérkőzés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulölövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyar Zabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és
elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak, rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesították gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek, ez a 4-0 azt kell, hogy mondjam, borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is ilyen arányban is megérdemelten győzött. I've got you slipping through that hole, stripped down to the bones, closing doors. A játéknap második mérkőzésén piros lapot igen, gólt viszont nem láthatott a Los Angeles-i közönség. Bene Ferenc így látta a Belgium-Irán mérkőzést. Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyakorlatilag a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjelve csalódást okozott az első fél idő játéka a belgáknak, nagyon egysikú volt a támadó játékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy gyakorlatilag a fordulópontot az Ngoy kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból pont közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bejram Vand, elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta gyakorlatilag nullára a találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidő játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert igazából, ha jóban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadó játékot, de mégis érdekes módon, és ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor ember hátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták a irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Igazából ez egy tipikusan olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami egy esetleges belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptommal lesz. Hát érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
Bármilyen furcsa is ezt kimondani, de két forduló után még az új rendszerben sem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy Belgium tovább fog jutni a csoportjából. Most azonban térjünk vissza a H-csoportra, mert az újonnan zöldfoki köztársaság ismét csodát tett. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után most egy másik korábbi világbajnok, Uruguay következett, és a 21. percben Lenini szemfüles szabadrugása után meg is szerezték az afrikaiak a vezetést. A félidő végén azonban jött a fordítás, a 44. percben Araújo, majd a lefújás előtt Canobio is eredményes volt. Úgy tűnt, hogy innentől simán meg lehet a dél-amerikaiaknak a 3 pont, de a 61. percben egy komoly védelmi hiba, és Muslera feleslegesnek tűnő 25 méteres futása után Varela egyenlített.
Az utolsó percekben a zöldfoki köztársaságnak még a győzelemre is volt esélye. Uruguay teljesen szétesett, és természetesen az immár több mint 15 millió követővel rendelkező Vozinha is brillírozott a kapuban. Végül 2-2 maradt az eredmény, az újonc ezzel még veretlen a világbajnokságokon. A csapat szurkolói elégedetten ünnepeltek Miami-ban, ahogyan az a következő, rövid hangulatjelentésből is kiderül.
Did you see the way after we got the ball?
Látták azt, hogyan labdát szereztünk, ahogyan nyomott a csapat, és amilyen szépen játszotta a futballt. Még soha nem volt ilyen csapat, mint mi. Elképesztő energiánk van, és nagyon erősek vagyunk. Eddig sokan nem ismerték a zöldfoki köztársaságot, nem tudtak rólunk semmit, de most ez megváltozott. Felkerültünk a térképre. Nyilatkozta egy lelkes, zöldfoki szimpatizáns. Vukovics László szerint ilyen volt a zöldfoki köztársaság Uruguay elleni összecsapása.
A zöldfoki szigetek nem véletlenül csinált 0-0-ás döntetlen Spanyolországgal, igaz, hogy sok mindent megúsztak ott, de ezen a mérkőzésen is nagyon bátran kezdték a mérkőzést, attól függetlenül, hogy Uruguay is és zöldfoki szigetek is 3-3 helyen kicserélte az előző mérkőzéshez a játékosait, és a 28. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanság, a játékos meg kellett állítani 30 méterre a kaput, de ahogy rá tudott gyorsítani, Araújo nagyot hibázott, mindegy, megállította Bentancur, de kígyót érő 30 méterről szabadrugás. Kéttagú sorfalat kért Muslera, ezt úgy képzeljük el, hogy jobb kapufával szembe 30 méterre, és a kéttagú sorfal szétreppent, és ez a Kevin Pinar nevű játékos nagyon szépen ellőtte a labdát, de hát a sorfal, ha nem reppen szét, akkor őket találja el. Muslerát ez nagyon meglepte, és a hálóban kötött ki a labda. Hát óriási öröm volt, első gólja az újonszak a világbajnokságon, vezettek Uruguay ellen, aki azt kell mondjam, hogy nem is játszott rosszul addig a mérkőzésen. Óriási meglepetés volt. Uruguayiakat nagyon megfogta a gól, az első fél időben 10-15 percig nem is találták a játékot, és a zöldfoki szigetek nagyon élvezte, hogy vezet a világbajnokságon. Aztán szinte a semmiből az uruguayiak tudtak jönni, és a fél idő végelőtt a 40. percben ki tudtak egyenlíteni, ami óriási erőt adott nekik, mert addig mentek, gyömöszölték őket, de annyira zártan védekezett az zöldfoki szigetek, hogy esély nem volt rá. Canobbio csapatbeállítása nagyon jó húzásnak bizonyult az uruguayi kapitány részéről. Ő remek mérkőzést játszott megint, sokat tett hozzá a csapat teljesítményéhez, és igazán akkor a zöldfoki szigetek már megelégedett volna abban, hogy bemennek döntetlennel a félidőre, de ez sem jött össze, mert a 45. percben a hosszabbításban egy gyönyörű beívelt labda a 16-oson belülre, egy teljesen tudatos fejes, teljesen tudatos lefejelt labda volt középpen, amire érkezett, ezeket mondjuk, tehát, hogy Ugarte emelte be a labdát, Araújo tudatosan lefejelte, érkezett Canobbio, és kapásból 7 méterről a kapuba vágta. Ebben vezetett a szünetbe Uruguay, és úgy nézett ki, hogy a dolgok a helyükre kerülnek, hogy az esélyes csapat vezet, az a forgatókönyv van, ami a legjobb neki, kiért kell jönni a kis csapatnak, és itt lehet akár több gól is a második fél időben, több gól is Uruguay győzelem. Ez volt, mindenki ezt várta. Ehhez képest a másik fél időben kijöttek a csapatok, Uruguaynál volt a labda, de úgy el voltak, tehát nem akarták. És a félpályától Uruguay jött bedobással. Bedobták a labdát, és olyan szerencsétlenül, tehát hátrafele dobta a labdát, és a bal hátvédjük, mindjárt mondom neked, Oliveira, ballal hátrafele emelte Muslerának a labdát, tehát ilyen 45 méterről így akart adni, és Muslera pedig kirohant 25 méterre a kaputól, Varela előbb ért oda, lecsapott a labdára, eltolta mellett, és az üresen maradt kapuba gurított, úgyhogy ott volt még két védő is, tehát teljesen fölöslegesen jött ki Muslera, mert ott volt még két uruguayi védő, és ha Muslera a kapuba van, akkor a játékos 25 méterről szorongatott helyzetből helyzet sem lett volna, így pedig az üres kapuba tudott gurítani a zöldfoki szigeteki játékos.
Meglepetésből az Új-Zéland-Egyiptomi mérkőzés első fél idejében sem volt hiány. Vancouverben a 15. percben némi meglepetéssel Szurmán révén az óceáni csapat vezetést szerzett, mire a szünetig nem is érkezett válasz. Az afrikaiak szép lassan vették át az irányítást, az 58. percben Zico fejet gólt, majd Salah és Trezeguet is eredményes volt, így Egyiptom 3-1-re nyert, és ezzel átvette a vezetést a G-csoportban. És bármilyen meglepő is, ez volt az afrikai ország történetének első VB győzelme.
Mohamed Salah értékelését hallják.
Well, it's incredible. It's, I don't know how to express it in words, but it's a great achievement for all the players.
Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre a napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk. Bukovics László nemzeti sportrádió szakértője így értékelt az Új-Zéland-Egyiptom mérkőzés után.
Egyiptom a mérkőzés előtt nem a látott, elmúlt mérkőzésen látottak alapján, hanem a ranglistán elfoglalt helyezés, hát azért Új-Zéland a 83. Egyiptom meg a 28. a világranglistán, és azért olyan játékosaik vannak, hogy Marbus, Salah, tehát Egyiptomnak világklasszisai vannak. Direkt csak kíváncsiságból megnéztem, hogy Marbus kb. 10 millió euróval ért többet, mint az egész új-zélandi keret. Tehát ilyen felvezetése volt a mérkőzésnek, és ahhoz képest teljesen egyenrangú felek kezdték a mérkőzést, nagyon bátran játszott Új-Zéland, és a 15. percben ennek meg is lett az eredménye, egy pontrugás, ami a fociba állandó lehetőséget biztosít ugye a gólszerzésre, most már följöttek a nagy bedobások is ez mellé, de Payne baloldali szögletből középreivel, Sörman pedig 6 méterről úgy fejelt a kapu jobb oldalába, hogy nem volt rajta védő. Az 58. percben Hani adott be jobbról, és Zico, nem ő, hanem csak a névrokon, a 8 méterről a létsz alá fejelt.
De ez a névben kötelező.
Fantasztikus dolog volt ez akkor az egyiptomiaknak, mert annyira nem voltak meccsbe az első fél időbe a kapott gól után, hogy ez nagyon jól jött nekik, és itt annyira jól játszottak, hogy abszolút megérdemelték. És utána a 67. percben pedig Zico, aki csereként jött be egyébként, gyönyörűen kényszerítőztek Salával, gyönyörűen adta vissza Salának, aki tükörszélsőként a jobb szélről hozta befelé a labdát. Majd, ahogy szoktuk, rengetegszer láttuk a Liverpoolban a jobb összekötő helyéről ballal a jobb alsó sarokba erősen benyeste. A kapus hozzáért, de hárítani nem tudott. Ebből átvette a vezetést Egyiptom, és a 82. percben Salah ívelt a rövidre egy baloldali szögletből, és Trezegé 6 méterről a jobb alsó sarokba fejelt. És ebben 3-1-re, itt ismert nevek vannak, Trezegé, Zico, de ezek most egyiptomi játékosok, igen. Gyönyörű gólt fejelt a rövid sarokról, mint régen Szokolai Laci, akkor hozzunk bele egy fradista legendát is régről. Tehát ment a rövidre, és gyönyörűen mindenkit megelőzve a rövid sarokba fejelt a labdát, 3-1.
Nos, hát a világbajnokság 11. napján Spanyolország igencsak igyekezett, hiszen 4-0-ra tudta legyőzni Szaúd-Arábiát, azonban az uruguayi csapat nem volt annyira acélos, de még előttük állt egy egymás elleni randevú, és eldönthették, hogy melyikük fog találkozni már a legjobb 32 között Argentínával, de ez még természetesen a jövő zenéje volt, hiszen ekkor még, vagyis vasárnap este nem is tudtuk pontosan, hogy Argentína megnyeri-e a csoportját. Aztán természetesen ezt már hétfőn megtudhattuk. Hétfőn az I csoportban és a J csoportban rendezték a második forduló mérkőzéseit, és ugyebár az I csoport a Franciaország féle csoport, a J csoport pedig az Argentina féle csoport. Ennek az összefoglalója következik.
Julián, le pegó, tapó el arquero, el rebote le queda, paredes para Leo, Leo no le puede pegar, Leo ahora sí tiró. Lo bloqueó el arquero, un rebote, León. ¡Oh! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Grande, Leo! ¡Gol! ¡Te amo, Leo!
Messi gólrekorder lett, csapata a címvédő Argentína tovább jutott csoportjából, és szintén bejutott a 32 közé Franciaország és Norvégia is az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokságon. 39. születésnapját szerdán ünneplő argentin Lionel Messi a J-csoport második fordulójában Dallasban az Ausztria elleni találkozón történelmet írt, és immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén. A mérkőzés részleteit Németh Kornéltól hallják.
Argentina második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó világbajnokságon. A végeredmény 105.000 néző előtt Dallasban a címvédő 2-0-es győzelmét jelenti Ausztria ellen. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy nagyon sokat beszélhetünk Lionel Messiről, aki természetesen ezúttal is főszereplő volt. A 9. percben egy nagyon hosszú videózás után megítélt 11-est azonban a kapu mellé lőtt. Ekkor még nem tudta megdönteni Miroslav Klose rekordját. Nem kellett azonban nagyon-nagyon sokáig várni. A 38. percben Medina beadását követően Messi ballal a jobb alsóba helyezte a labdát, ez pedig azt jelentette, hogy megdöntötte Miroslav Klose rekordját, és 17. találatát szerezte a világbajnokságokon. Ezzel ő lett a tornák történetének legeredményesebb labdarúgója. Ez volt a félidei eredmény, az argentinok vezettek tehát a szünetben. A második játékrészre próbált helyenként változtatni az osztrák csapat, amely nagyon szívósan küzdött, tényleg mindent megtett, ami az erejéből tellett. Volt is egy veszélyes szabadrúgása az osztrák válogatottnak. Zabitzer a 16-os csücskéről tesztelt Emiliano Martinez a második félidő közepén, de az argentin világbajnok kapus látványos vetődéssel hárított. Amikor is már eljutottunk a hajrához, ahol a sógoraik mindent egy lapra feltéve próbálkoztak, viszont nem tudtak gólt szerezni. A 95. percben pedig jött a csattanó, a slusszpoén. Ki más, Lionel Messi 18-szor a világbajnokságok történetében. 2006-ban volt ugye az első VB-je, és most szerzi 28. VB meccsén a 18. gólját. Szóval Lionel Messi duplájával Argentina, Ausztria 2-0.
A címvédő argentinok csapatkapitánya tehát ott folytatja, ahol a 2022-es tornán abba hagyta. Teljesítményével újfent ámulatba ejtette a világot. Messi a különböző médiumok kommentátorait is lenyűgözte.
Messi!
Messi,
a 8-szoros aranylabdás így nyilatkozott történelmi sikere után.
Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
A mérkőzés kapcsán a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc osztotta meg gondolatait.
Nehéz szavakat találni Messi zsenialitására, de azért próbáljuk objektíven elemezni mindkét csapatot, és azért kezdjük az osztrákokkal, hiszen valójában a két csapat között reálisan azért komoly kvalitásbeli különbség van. Az osztrák csapat megpróbált egy ilyen Lipcse-Salzburg stílusban védekezni, elsősorban a labda elleni játékban próbáltak érvényesülni, ami azt jelenti, hogy letámadták az argentinokat már az ellenfél tér felén, a középső harmadban szintén, és ezekből a megszerzett labdákból, vagy az elképzeléseik által a megszerzett labdákból egy rendezetlen argentin védelemre lehetett volna kontrajátékot vezényelni, illetve különböző oldalszabadrugás vagy szöglet variációkból, illetve ami még egy harmadik nyerési pont lehetett volna az osztrákoknak, az a széleken való beadásokra való érkezés. Összességében egy nagyon párharcerős, szervezett és magasságbeli fölénnyel rendelkező osztrák csapat volt a pályán. Ez mind-mind szép, a mérkőzés terv teljesen logikus volt, Ralf Rangnick a második fél időben még kockáztatott is abból a szempontból, hogy egy picit gyengített a középpályát a támadósornak a erényére, és 4-4-2-es játékrendszerre állt, tehát ahol még a szélsők is befelé játszottak, tehát ez klasszikusan ilyen 4-2-2-2-essé alakult, mindent megtettek. Na de beszéljünk akkor egy pár szót az argentinokról is, mert megérdemlik, sikerült folyamatosan kibújni az osztrák letámadás elől, gyorsan, kombinatívan játszottak, rendkívül jó formát mutattak, dinamikusan futballoztak, megszerezték korán a vezetést teljesen megérdemelten. Ugyan elég sok játék megszakítása volt az első fél idő, az osztrákok néhol, olykor-olykor azért a durvaság határát is súrolták, viszont a második fél időben látványosan visszavett az argentin válogatott, de pontosan annyi tudatosság volt benne, hogy igazából kontroll alatt volt a játék, és valójában menedzselték úgymond divatos szóval az 1-0-es vezetésüket, és ahogy az osztrákok kockáztattak, egyre inkább borítékolható volt, hogy egy kontratámadással el fogják tudni dönteni a mérkőzést. Óriási kvalitásbeli különbség van a két csapat között, ráadásul a kispadról beszálló játékosok szintén valódi minőséget hoztak az argentin csapatba, de hát az igazi csupa nagybetűvel lévő minőség az Lionel Messi volt, és még egy dolgot hadd említsek meg, látszik is, hogy a társak rájátszanak, a lehető legtöbb szituációban őt keresik labdával, és az pedig, hogy a második gólja után micsoda gólörömöt szabadított fel a játékos társakban, hogy még a teljes kispad is oda szaladt Messihez, és gyakorlatilag 5-6 perce vége a találkozónak, és még mindig folyamatosan mindenki Messit ölelgeti. Teljesen megérdemli, de hangsúlyozom, hogy ez a válogatott, ez az argentin válogatott nem egy személyben Messi válogatott, hanem az összes többi mellette, körülötte játszó labdarúgó is top szintet képvisel, és most egy új oldaláról mutatkozott be az argentin válogatott, európai szemmel nézve is top védekezést nyújtott, mind szervezettségben, mind egyéni kvalitásokban, mind egyéni teljesítményekben.
Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto'o FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Jordánia ezzel már biztosan kiesett. Benbouali gólja egyben azt is jelenti, hogy 40 évése Détári Lajos után született ismét NB1-es gól a világbajnokságon. Détári Lajos akkor Kanada ellen talált be. Bene Ferenc úgy fogalmazott, megérdemelt Algéria sikere.
Jordánia szerzett vezetést. Az első fél idő végén történt az, hogy Zeruki eladta a labdát a saját térfelén, ebből kontratámadást indított Jordánia. Érdekes volt, hogy balról visszagurított labdát Altamari gyakorlatilag egy hatalmas lyukat rúgott a labdába, úgyhogy épp hogy hozzáért egy picit, ezt úgy szoktuk mondani, hogy meghámozta a labdát. És ennek ellenére ez egy rendkívül jó cselnek bizonyult, hiszen mögötte érkezett Árás, aki a vallásóba továbbította a labdát. Meglepetésre Jordánia vezetett 1-0-ra. A második fél időben, tehát pontosabban a szünetben beállt Benbouali, és ez remek húzásnak bizonyult Petkovic edzőtől, hiszen az addigi játék képe ugyan nem változott meg, hiszen továbbra is Algéria dominált, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nem érdemtelenül, de sikerült fordítani az algír csapatnak. Ráadásul két szöglet utáni góllal, az elsőt pont a győri vendégjátékos Benbouali szerezte, úgyhogy pici magyar vonatkozású híre is van ennek a találkozónak. Egyébként érezni lehetett, hogy a jordán válogatott, mivel a labdaszerzések utáni átmeneteik rendkívül pontatlanok, tehát továbbra is inkább hosszú indításokkal próbálkoztak, amikor pedig mondjuk olyan kontratámadási lehetőségek voltak, hogy mondjuk létszámozónak szituációba elindultak az ellenfél kapuja felé, akkor meg legtöbb esetben elpasszolták magukat, rossz döntéseket hoztak, vagy nem értették meg egymást. Tényleg olyan érzésem volt, hogy valahogy nincs megkomponálva ez a jordániai válogatott az előrejátékot tekintve, és hát gyakorlatilag egy második szögletből megpecsételte a sorsukat, és a 83. percben megszületett a győztes gól. Alapjában véve a jordán válogatott az első félidejű vezetését is inkább a szerencsének köszönhette. Az algériaiak játékától én igazából személy szerint nem voltam azért elájulva, de igazából mindkét csapatot dicséret illeti, taktikailag, főleg védekezés szempontjából top szinten teljesítettek, de úgy vélem, hogy az előrejátékot tekintve nincs meg az a kvalitás egyik válogatottnál sem, hogy mondjuk a legjobb 16 közé eljussanak. Algéria viszont ezzel, bár a gólkülönbsége nem túl fényes, de azért nagy lépést tett annak érdekében, hogy legalább a 32 körébe tudjon jutni.
Franciaország 3-0-ra legyőzte Irakot az I csoport philadelphiai mérkőzésén. Kylian Mbappé duplázott, így a tornán 4, a VB-k történetében 16 gólnál jár, és beérte a német Miroslav Klózét. A találkozó vihar miatt az első játékrész után 1-0-ás állásnál majdnem 2 órával később folytatódott. A franciák harmadik gólját Ousmane Dembélé szerezte, 3-0-ás győzelmével a 2022-ben döntős csapat tovább jutott a csoportból. Mbappé 100. mérkőzésén szerepelt a válogatottban, ő a 4. játékos, aki legalább 3 egymást követő világbajnoki mérkőzésen legalább 2 gólt lő. Eddig Guillermo Stabile, Kocsis Sándor és Lionel Messi volt képes hasonlóra. Mbappénak ez volt a 6. VB mérkőzése, amelyen legalább 2 gólt szerzett, ami egyedülálló teljesítmény. Hallgassuk most meg az ő értékelését.
Mindannyian nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Hosszú nap volt a mai, de végig koncentráltunk, így elértük a mára kitűzött célunkat. A vihar sem tudott kizökkenteni minket, és megérte várnunk, mert megmutattuk, hogy sokáig juthatunk a tornán.
Az iraki csapat pedig továbbra is nyeretlen a világbajnokságokon, 1986-ban 3 verességgel esett ki. A Franciaország-Irak mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
Osztálykülönbségre gondoltunk mérkőzésre a két csapat között, és ezt meg is kaptuk a meccstől. A franciák nagyon bekezdtek, záporoztak a helyzetek, 3 helyen cseréltek az előző mérkőzéshez képest, bekerült Digne, Manu Koné és Bradley Barcola. Nem gyengültek a franciák, sőt, nagyon jól játszottak. A 14. percben a jobb szélen Olise, aki már akkor több egyére vette meg Doskint, akit a Pilsenből ismerhetünk, a Ferencváros ellen játszott, kényszerítőzött Mbappéval, a visszakapott labdát Mbappé a jobb összekötő helyről 18 méterről ballal nagyon szépen lőtte a hosszú sarokba. Ennek a története az, hogy Mbappé 100. mérkőzését játsza, és 59. gólját lövi a válogatottba, tehát fantasztikus mutatói vannak, és még valami, 2 gólra megközelítette Messit, így 18 gólos a világbajnokság történetében, Mbappé pedig 16 gólos. Hatalmas vihar zúdult a pályára, a félidő fele után körülbelül a 30. perc körül kezdett esni az eső, és a szünetben, ugye villámlásnál van ez a szabály most a világbajnokságon, hogyha villám van, akkor minimum fél órára be kell szüntetni a mérkőzést, és utána 10 percenként nézik az időjárást. Na most itt beszüntették a mérkőzést a félidőben, és ez a mérkőzés így összesen, mivel 11-kor kezdődött magyar idő szerint, a második félidő hajnali 2-kor kezdték, tehát 3 óra múlva kezdődött a második félidő, és 4 óra hosszáig tartott ez a mérkőzés. Újra kellett bemelegíteni, újra ráhangolódni. Na most ez a franciáknak sikerült megint csak jobban. Attól függetlenül, hogy az első 10 percben irakiak sokkal jobban játszottak, mint addig. Itt már voltak támadásaik. A franciák növelni tudták az előnyüket, méghozzá egy óriási hibából. A mai modern futballban a kirúgásokat úgy szokták ugye elvégezni, hogy a kapus mellé föláll 2 védő. Na most a jobboldali védő előtt volt a labda. Le akarta passzolni a kapusának az ötösön, elpasszolta előtte, Dembélé egyből visszadta középen Mbappénak, aki az üres kapuba lőtt. Aztán Dembélének igazságot szolgáltatott a sors, visszakapta, mert Olise fantasztikus gólpasszt adott neki a 66. percben, bal külsővel 30 méterről belökte 2 védő közé, Dembélé pedig az átvételével lerázta ezt a 2 védőt, és gyönyörűen lőtt a hosszú sarokba jobb lábbal a jobb összekötő helyéről.
Csoportban a franciák mellett biztos továbbjutó már Norvégia válogatottja is, és nem csak Kylian Mbappé, hanem Erling Haaland is duplázott. A világbajnokságra 1998 után visszatérő Norvégia 3-2-re nyert Szenegál ellen a csoportkör második fordulójában New Yorkban. Haaland duplázott, aki így már 4 gólnál jár. A találkozó első gólját a norvég Markus Pedersen szerezte. Norvégia szövetségkapitánya Ståle Solbakken, aki a siker után egyből a feleségéhez rohant oda, természetesen elégedetten összegzett.
Csodálatos nap ez a mai, erről szól a futball. A mérkőzés végén ugyan beszorítottak minket, de a meccs egészét nézve nagyszerűen játszottunk. Elől és hátul is remekül teljesítettünk, jól érkeztünk a második labdákra, veszélyesek voltak a kontratámadásaink, és hátul is fegyelmezetten zárt a védelem. Most viszont már csak a franciákra összpontosítunk.
Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, ja, és természetesen Mbappé és Haaland. Az igazi sztárok mindig akkor játszanak jól, amikor nagyon-nagyon fontos, Lionel Messi pedig olyat tett, amilyet még korábban a labdarúgás történetében senki. És hol volt még ekkor, hol van még ekkor a világbajnokságnak a vége? Egyébként viszont a második fordulóból már csak két csoport találkozója maradt hátra, a Portugália féle K csoporté, illetve az Anglia-Horvátország féle L csoporté. Természetesen ezen két csoport második fordulós mérkőzéseinek az összefoglalóit is prezentáljuk önöknek.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
Vénusz és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2026. június 23-án kedden rendezték a világbajnokság csoportkörének második fordulójában az utolsó mérkőzéseket, a Portugália féle K csoport, illetve az Anglia-Horvátország féle L csoportban léptek pályára a csapatok. Következzen a világbajnokság 13. napjának az összefoglalója.
Portugál fiesztával zárult a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportkörének második fordulója. A K csoportban az első meccsen botló lusitánok a pont nélküli Üzbegisztán ellen léptek pályára, ezúttal azonban potyogtak a gólok Houstonban.
Vitinha indítja a jobb szélen induló Pedro Neto-t, ő pedig cselezget, még nincs beadás, pedig már érkeznek a játékosok, inkább a második vagy akár a harmadik hullámban választja ott a csapattársát. Jó a szöktetés, jó a beadott labda, Ronaldo-t az első gólja! A 6. percben megszerzi Portugália a vezetést. Gyönyörű szép bejátszás volt a pálya jobb oldaláról, és Cristiano Ronaldo a bal alsóba lőtte egészen nagy erővel a labdát. Ez vétetetlen volt, hiába volt ott Nematov, esélyesen volt kitenni a labdát onnan.
Van elfekvő ember is, meg egy 6-tagú sorfal, amely lefedi a kapu bal oldalát 16 méterre, tényleg a kaputól Ronaldo, illetve hát ő több, de a labda az biztos. Hát a kapus pedig Nematov, arra kell, hogy figyeljen, mert nagy valószínűsége, ha keresztbe ellövi Ronaldo, na jön a szabadrúgás. 17. perc. Hogy Nuno Mendes, ő lesz a... Gól! 2-0! Nuno Mendes odalövi, ahol a kapus áll, a jobb alsó sarukba! Bruno Fernandes átszeri most már a félpályát, indítja Cristiano Ronaldo-t, a 16-oson belül Ronaldo ellövi, gól! 3-0! Cristiano Ronaldo második gólja a világbajnokságon!
Elvégzi Bruno Fernandes, és most indul neki, jön a labda befelé, a rövid oldalra, az jó megoldás, és kiről pattom be? Jézusom, talán Ruben Dias vagy Francisco Conceição az, aki továbbította a labdát, és mint egy üzbég lábra is befelé ment volna a labda. Ebbe bele tudott még Kotori Nematov, de hát már a labda az elhagyta a gólvonalat.
87. perc, Semedo adja be középre a labdát, Leao, gól! 5-0 a jobb felső sarokba, varázsolja a labdát Rafael Leao-t.
A portugálok tehát csattanós választ adtak az őket érő első mérkőzés utáni kritikákra, Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán szerzett gólt, most őt hallják.
Nagyon boldog vagyok a rekord miatt, de ami még fontosabb, az a győzelem, amit a csapat ért el. Keményen dolgoztunk, és sikerült is javulnunk az első mérkőzéshez képest. Néha előbb szenvedni kell, hogy aztán később valami jó jöhessen, és velünk pontosan ez történt. A lényeg, hogy magabiztosan nyertünk, és így jó eséllyel teljesítjük az első célunkat, a csoportból való továbbjutást.
Cristiano Ronaldót a mérkőzés után nem csak saját, hanem Lionel Messi teljesítményéről is faggatták, meg sem hallotta, kérte a következő kérdést. A K csoport másik mérkőzésén Kolumbia második találkozóját is megnyerte, Munoz 76. percben szerzett találatával 1-0-ra verte Kongót, így tovább jutott a csoportból. Bene Ferenc összegez.
Dacára annak, hogy nem volt túl gólgazdag a találkozó, és talán nem is volt különösebben látványos, de azért taktikai szempontból elég érdekesnek bizonyult. Ami azt kell, hogy mondjam, hogy a szokásos felállás volt, ami a világbajnokságon tapasztalható, amikor egy minőségbeli jobb csapat játszik egy kevésbé jóval. A kongói válogatott visszahúzódott a csátér felére 5-3-2-es játékrendszert alkalmazva. Ugye többségében igyekezett a labdaszerzések után főleg Bakambut megjátszani, akivel próbáltak hosszú labdákkal indításos kontrát alkalmazni. Igazából különösebben kvalitás nem volt bennük, ezek a támadás szövések többnyire pontatlanok voltak, tehát gyakorlatilag inkább távoli lövésekkel vagy szögletekkel próbálkoztak. Ezzel szemben a kolumbiai válogatott ugye erre egy 4-3-3-as játékrendszert alkalmazott klasszikus dél-amerikai stílusban. Sokat forgatták a játékot, tényleg öröm volt nézni az első 20 perc során 2-3 gólhelyzetét is adódott, különösen a széleken sokat kerültek a kongói válogatott mögé, és hogyha egy picit belemegyünk taktikailag, akkor az 5 védő előtti 3 középpályást ugye úgy lehet kijátszani, hogyha a félső védők sokat tesznek hozzá a támadójátékhoz, és Munoz is, Mojica is nagyon sokat lépett fel a kolumbiai csapat részéről, és ennek még később jelentősége lett, mert az első 20 percben Munoznak 2 gólhelyzete is volt jobb hátvéd pozícióból, és nagyon-nagyon sokszor, amint elveszítették a labdát, rögtön visszaszerezték a kolumbiaiak, tehát nagyon dominánsan léptek fel. Ez csak egy apró statisztika alátámasztásul, hogy 8 másodpercen belül visszaszerezte az esetek többségében a labdát a kolumbiai válogatott. Ez a Kongó részéről ez az adott 36 másodperc, tehát óriási volt a különbség. Mégis Empassi, a kongói kapus gyakorlatilag életben tartott a csapatát, mert jobbnál jobb vagy nagyobbnál nagyobb védéseket mutatott be. A második félidőre kicsit visszaesett ez a kolumbiai válogatott, és már egyre kevesebb helyzet adódott, és itt megemlíteném Tamás Rodrigueznek a nevét, aki szintén a 3. világbajnokságán vesz részt. Kolumbiában eddig csak Valderrama és Rincón, tehát Carlos Valderrama és Freddy Rincón mondhatta el, úgyhogy nagyon nagy sztár James Rodriguez. Ennek ellenére Néstor Lorenzo lépett egy merészet és lecserélte a második félidő derekánt, és ilyenkor ebből szempontból mindig elgondolkodok, hogy az egyik legnagyobb sztárt lecserélni az nagyon-nagyon kockázatos, mert ha nem jön az eredmény, akkor ezt könnyen ellenedre olvashatják. Viszont jött az eredmény, tehát Néstor Lorenzo győttesként jön ki ebből a mérkőzésből. Ráadásul, ha már említettem Munoz nevét, pont ő szerezte ezt a bizonyos győttes gólt, pont a jobb hátvéd pozíciójából, mert az 5 védő kellőképpen figyelt a 3 kolumbiai támadóra, a középpásoknak a belső középpásokra, és ilyenkor, hogy lenni szokott a szélső védő az, aki gólhelyzetbe tudott kerülni, és a 3. gólhelyzetét már kihasználta. A mérkős hátralévő részében pedig Kongó többnyire átlövésekkel vagy pontrugásokkal próbálkozott, de Kolumbia megőrizte érintetlenül a hálóját, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mérkőzés teljességét figyelembe véve megérdemelten nyert ezzel az apró 1-0-ás különbséggel.
Az utolsó eljelű kvartetben 2 olyan csapat találkozott, amely megnyerte első mérkőzését, hogy mi történt Foxboróban, arról Erdei Márk tudósít.
A VB eddigi egyik leggyengébb meccsén Anglia, Gána 0-0.
Az első félidőben nem igazán történt semmilyen említésre méltó, egyszer vette át a 16-oson belül a labdát Harry Kane, ő a bal lába fele cselezett, de a lövésébe kettő darab gánai védő is belevetődött. Ezen kívül, amit még feljegyezhettünk, az egy sárga lap volt, amelyet Declan Rice kapott, az a Declan Rice, aki a 75. válogatott meccsét játszotta. Aztán a másik játékos az angoloknak, aki kerekszámot ünnepelhetett, ő Bellingham volt, őt le kellett cserélni a második játék részben, a hátsó combjához kapott oda, ami nem jó előjel, ezen kívül pedig jöttek azért sorban az angol lehetőségek a második játék részben, de szám szerint ez maximum 3-4-et jelentett. Megint Harry Kane volt az, aki kapott egy labdát középen, miután O'Reilly visszaszerezte közel a gánai 16-oshoz, végül kapura fordult, ballal tüzelt, célba vette a kapunak a bal alsó sarkát, de Assar megint szépen tudott hárítani, leérte erre a labdára. Aztán érkezett a pályára Bukayo Saka is, nyilván a jobb szélen kicsit felpezsdíteni az angol játékosokat, az angol támadó játékot. Ő volt az, aki tükörszélsőként befelé húzott a bal lába felé, szépen eltekerte a labdát, viszont Assar erre a lövésre is leért, és ki tudta tornászni a kapunak a jobb alsó sarkából. Ezt követően jött meg a 86. minutumban a legnagyobb angol lehetőség, amikor O'Reilly felé érkezett egy labda Reece James-től a 16-oson belülre, az ő fejéről pedig a kapufára, a felső létre pattant a labda, onnan pedig egy angolhoz pattant Harry Kane-hez, aki 5 méterről csúnyán fölé bombázta a labdát, még a kaput sem találta el. Ezután még voltak ugyan angol támadások, de veszélyt igazán egyik sem hordozott magában, úgyhogy így kialakult a végeredmény. Itt az L csoport, lehet, hogy csoport elsőségről döntő meccsén, Anglia, Gána 0-0.
A csoport másik meccsén viszont 2-0 pontos csapat feszült egymásnak, és a horvátok végül, ha szűken is, de 1-0-ra legyőzték Panamát. A mérkőzés elemzését Vukovics Lászlótól hallják.
Panama a 40. a világranglistán, Horvátország pedig a 15. volt a mérkőzés előtt. Horvátország remekül kezdte a mérkőzést, attól függetlenül az első fordulóban 4-2-es vereséget szenvedett Angliától, Panama pedig Gánától kapott ki 1-0-ra, tehát a 2-0 pontos csapat találkozóján Modric fejelt 9 méterről a kapu mellé, aki egyébként 200. alkalommal játszott a horvát együttesben, döbbenetesen nagy szám. Fantasztikus futballistáról beszélünk. A horvátok ragadták magukhoz a kezdeményezést. A panamai csapat tudta azt, hogy neki mindenképpen, hogy győzni szerettek volna, legalább egy pontot szerezni, hogy versenyben maradjanak, de ehhez képest agresszíven játszottak, de igazán nem tudtak szép kombinatív játékot nyújtani. A 23. percben Panamának is volt egy lehetősége, Rodriguez fejelt 10 méterről, és Livakovics a létre tolta a labdát, de végül is utána lefújták mégis, mert kint volt már Murillo beadása. Azt hittük, hogy az első helyzete megvan Panamának, de végül is ebből nem lett lehetőség. Majd a 39. percben Murillo tört be jobbra a 16-oson belülre, de nagyon jó helyzetből elválasztotta az utolsó pillanatban Pongácsics a labdától. Az első félidő nem azt mondom, hogy egyenlő erők küzdelmét hozta, mert Horvátország jobban játszott, de nem tudta föltenni az íre a pontot, ezért a szünetben cserélt is Horvátország, Musa helyett Budimir került a pályára. Osasuna támadója nem is várt sokat avval, hogy igazán bemutatkozzon a horvát válogatottba. Az 54. percben Stanis is adott be jobb oldalról, a védők lemaradtak. Ezt úgy kell képzelni, hogy úgy adta be a labdát, hogy a alapvonaltól a kapus előtt visszafelé csavarodott az ötös felé, a kapus nem tudott kivetődni rá, a hosszú oldalon pedig érkezett Budimir, és a védők előtt eljövő labdát több 5 méterről helyezte az üres kapuba. Rendkívül fontos gól, vezet Horvátország. Az 57. percben még a sokból nem jött ki Panama, és óriási zicsere volt a horvátoknak 3 perccel a gól után. A saját térfelől Modric indította Marko Pašalićot, aki át akarta emelni Mosquerán a labdát, de visszapattant hozzá, majd 5 méterről a léc fölé emelt. Óriási lehetőség volt, lezárhatta volna Horvátország a mérkőzést, nem tette meg, így maradt az egygólos különbség. A 68. percben próbálkozott a panamai csapat, Murillo lőtt 15 méterről, de Livakovics nem tudta fogni, csak ütni a labdát, Murillo ismételt, de azt is védte a kapus. Majd a szögletrugás után Harvey fejelt 7 méterről, Livakovics ezt is a léc fölé tolta, ez volt addig a panamaiak legnagyobb lehetősége. Telt múlt az idő, a horvátok szerették volna lezárni a meccset, a panamaiak egyre kíjebb merészkedtek, nagyon keményen játszottak, benne volt minden ütközésben az, hogy sárga lapot lehet kapni, vagy akár a kiállítás sorsára is juthatnak, de próbálkoztak ők is cserével, Fajardot Londono váltotta, a horvátoknál is Luka Modric helyett Pašalić érkezett, már sok cserét végrehajtottak, Aztán már eljutottunk a mérkőzés végére, amikor egy panamai szabadrugás volt 25 méterről, de Murillo a kapu fölé lőtt. Aztán végül is 96 percig tartott a találkozó. Nem tudott már újabb helyzetet kialakítani Panama, és a mérkőzés egészét látva Horvátország megérdemelten nyert, csatlakozott a hárompontos csapatokhoz, Panama pedig már bármit csinál, nem tud tovább jutni a csoportból.
Hallgassák meg a horvátok szövetségi kapitányát, Zlatko Dalic értékel.
Örülünk a győzelemnek, amit még különlegesebbé tesz, hogy Luka 200. meccsén értük el. Rendkívüli, amit véghez vitt. 40 évesen még mindig 80 percet játszott, ő a válogatottunk vezére. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt van velünk, és a sok támogatás, amit még az ellenfél szurkolóitól is megkap, mutatja, mennyire fantasztikus játékosról van szó. Nem csak a horvát labdarúgás, hanem a világ egyik legjobbjaként fog bevonulni a történelembe.
2026. június 23-án kedden rendezték a VB 13. napját, és ezzel ért véget a csoportkör második fordulója. Voltak, akik már megismerték a sorsukat, de a többség számára csak az utolsó csoportkör határozott. A lenni vagy nem lenni hamletti kérdésről. Hát lehet színni, lehet dicsérni az új lebonyolítást, de maradt elég kérdés a csoportkör utolsó 24 meccsének többsége előtt, viszont a visszajátszásnak mára-már nem maradt több adásideje. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszönni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.